Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió. Kisközösségi rádió az ELTE bölcsészkarának múzeum körúti épületéből. FM 97.00.
Egyetemi szüret, amit most nagy örömmel megnyitunk. Én Batki Zsolt vagyok, az Eper Rádió műsorigazgatója, és ezt a születelést rögtön azzal kezdjük, hogy nem csak a saját Eper termésünkben fogunk szemezgetni, hanem hát az egész kisközösségi rádiózás elmúlt egy, másfél évének terméséből, már csak azért is, mert meghívtunk nagyon sok kisközösségi rádióst, és szerencsére elég sokan eljöttek, úgyhogy egy megtelt stúdió van itt, szűkös légtérben már majdnem elszívtuk egymás erről a levegőt, de azért remélem, hogy sikerül majd egy jót beszélgetnünk, és mindannyian okulnunk fogunk belőle, és megtudjuk azt, hogy hát Magyarországon meddig jutott a kis közösségi rádiózás. Kezdjük természetesen azzal, hogy körbe megyünk, és akkor megismerkedünk egymással, illetve vendégeinkkel. Aztán majd remélhetőleg mindenki bemutatja az ő rádióját is, és azt, hogy hogyan állnak a dolgok most. Még maradunk az Epernél.
Én Hargita Henrik vagyok, köszöntöm a megjelenteket és a hallgatókat. Én, mint házigazda, még annyit tennék hozzá, hogy az lenne jó, hogyha kijönne, hogyha az látszana, hogy mennyire sokszínűek ezek a kisközösségi rádiók, és szerintem ez az, ami uralni fogja ezt a beszélgetést, hogy ennyire eltérő közönségű és eltérő helyeken működő rádiók, hogy tudnak mégis azonos alapon egy kisközösségi rádióként működni.
Tehát mindenképpen olyan műsorokkal próbáljuk őket megnyerni, amely kicsit hasonlít a kereskedelmi rádió stílusához. Ezt gondolom lehetséges, hogy a mai napon ebben a műsorban lesz majd vitatéma is, tehát az szerintem kicsit később akkor erről, és akkor továbbadom a mikrofont.
Én meg Schlemmer Gábor lennék, szintén a Cool FM 107.3-ból. Röviden ennyi, és remélem, hogy jót fogunk beszélgetni, és én is örülök, hogy itt lehetek.
Sziasztok, Gelencsér Dóra vagyok, a Zsebrádió egyik leendő műsorkészítője. Ezzel el is árultam, hogy mi a 87,8 MHz-en fogunk elindulni, még most tartunk a startnál, de már egy kicsit túlléptünk rajta. Halásztelekről sugározunk, és a mi célközönségünk halásztelek, szóval nincsen korhatárhoz kötve. Halásztelekről annyit tudnék még mesélni, hogy Budapest megyébe 10 km, szóval Budapest körül helyezkedik el délen. És tovább adnám a szót.
Sziasztok, Török Erika vagyok, szintén Zsebrádió halásztelek. Az én feladatom a Zsebrádióban az önkéntesekkel való foglalkozás, illetve az önkéntesek toborzása, hiszen mint minden kis közösségi rádió, a műsorkészítőink önkéntes alapon vállalják, hogy letesznek valamit az asztalra. Ezek közül valamilyen szinten próbálunk szelektálni, hogy lehetőleg a legjobb műsorok készüljenek el. A Zsebrádió még annó, hát mivel hogy már több mint 2 éve húzódik az indulás, ezt ti is tudjátok, hogy milyen procedúrán kell keresztül menni, hogy végre szólhasson a rádió. Alapvetően közösségfejlesztés, közösségépítési célzattal indult el. Persze a rádiózás az nagyon jó eszközehez, és nagyon jó móka. Lehet hallatni a hangunkat, lehet a falu hangját hallatni, rengeteg pletykát el lehet kerülni, így falun belül, hogy ezeknek a végére nézzünk. Úgyhogy nagyon komoly fegyver. Egyébként pedig a célközönség, igen, hát halásztelek, de kicsit próbálunk a fiatal felnőttek köréből szemezgetni, mert hogy zeneileg is valamilyen szinten azért behatároljuk, hogy inkább ez a réteg, akinek szól végül is.
Sziasztok, én Molnár Kató Orsai vagyok, az Eper Rádióban dolgozom. És azért vagyok itt, mert szeretnék az Eper Rádió közösségéből egy igazi közösséget kovácsolni, és remélem, hogy fogtok adni egy-két tippet, hogy ezt hogyan tehetjük majd meg.
Sziasztok, Nánai Márta vagyok, Szombathelyről érkeztem a Berzsenyi Rádiótól, amely a Berzsenyi Dániel Főiskola Művelődés-Tudományi Kommunikáció Tanszékén üzemel. Mi 3 hónapja üzemelünk, és még mi is most próbáljuk itt tapogatni, hogy hogyan is kellene jól csinálni. Célközönségünk a főiskolás hallgatók, mi kommunikációszakos hallgatókkal dolgozunk együtt, és bővebbet majd a kolléganőm mond.
Jó, Velics Gabriella vagyok, és a Berzsenyi Rádiótól jöttem Szombathelyről. A Művelődés Tudományi és Kommunikáció Tanszéken tanítok, és a három oktató közül én vagyok az egyik, aki a rádiózó hallgatókkal foglalkozik. Az elmúlt fél évben rádiós gyakorlaton vettek részt a hallgatók óra keretében, szeptembertől pedig az önkéntesekkel fogok együtt dolgozni, és a keddi napért vagyok felelős.
Sziasztok, Balázs Péter vagyok, az Erdőkertesi Zöld Rádiótól. Mi a 92,4 MHz-es ultrarövid hullámon szólunk. A környező településeken is hallható az adás Veresegyházon, Csomádon, Szadán, Vácrátóton és Őrbottyánban. 2002 őszén indult a rádió megalapítása, akkor született az ötlet a teleház nyitásával együtt. A teleház tavaly július 11-én nyitott, a rádió december 3-án indult el. Mind a kettőre jó két évet kellett várni, hogy megvalósuljon, és a teleház ad helyet a rádióstúdiónak. Ez egy magánház, jellemzően egy magánház pincéjében helyezkedik el.
Sziasztok, Sárkőzi Zoltán vagyok Szászhalombattáról, de jelenleg Gyömrön, Sirius Rádiónál vagyok, mondjuk itt technikus. Ugyanez volt a feladatom a első kisközösségi rádiónál Szászhalombattán, de jelenleg a másodikon dolgozunk barátommal, és hát át is adnám neki a szót.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Janavics András vagyok, ugyancsak Szászhalombattáról. Hát az előttem szóló Sárközi Zoltánnal alapítottuk az első szászhalombattai rádiót, annak voltam a főszerkesztője, és végigmentünk egy egészen göröngyös úton, ami a non-profit, illetve a kisközösségi rádiózással együtt jár. Most végigmegyünk még egyszer a kompakt rádió során, ami reméljük, hogy mi hamarabb szólni fog. És most következzék a Szaráma Szertőzegy kolléga.
Sziasztok, Gas Gergő vagyok, a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetétől, illetve a Halásztelki Zsebrádiótól. Dénes.
Jó napot kívánok, és sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Én Pécsre érkeztem. Pécsnek is a egy kis térségi területéről, Istenkútról, ahol is az Istenkúti Közösségért Egyesület alapította meg a Remete Rádiót, amelyben a munkaköröm stúdióvezető, frekvenciánk pedig a 87,8 MHz.
Akkor itt értünk a kör végére, mi pedig az első Pesti Egyetemi Rádió vagyunk. Az ELTE-n működünk, itt a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézeten belül a média szakos vagy kommunikáció szakos hallgatók és tanárok készítik a műsorokat, ahol pedig most vagyunk, az a média szaknak a rádióstúdiója, amelyik egy jó, talán 10 évig a hallgatók gyakorló terepeként üzemelt, és hát mi tavaly októberben kezdtük el itt a sugárzást, úgyhogy mostantól kezdve valós rádióként élesben is kipróbálhatják a diákok azt, amit eddig nem is csináltak. Mert, és akkor itt elkezdem azt, ami az első körnek lehetne egy témája, a közösség toborzás. Vagyis a rádiósoknak a toborzása. Egy jó 30-40 hallgató van, aki eddig már készített műsort ebben a rádióban. Ugye tavaly indultunk, de érdekes módon a hallgató 90 vagy 95%-a első éves diák. Nem tudni, hogy miért ők kaptak rá, talán ők vannak a legtöbben, lehet, hogy ez is egy oka. De lehet, hogy több a műsorkészítő nálunk is, mint a hallgató. És akkor elmondom, mi nekünk a bajunk. És hát, tehát az lenne jó, hogyha először a problémákat, vagy hát nem, tehát problémákat is elmondanánk, mert és azért vagyunk itt, hogy jobbak legyünk ezután, a beszélgetés után. Tehát nekünk az a bajunk, hogy egy egyetemen sugárzunk 24 órában, de ez egy olyan egyetem, ahol a diákok csak nappal fordulnak meg. Amikor innen elmennek haza, vagy a kollégiumba, akkor kikerülnek a vételkörzetből. Ez ugye egy kilométer nálunk, egy fél wattos adóval sugárzunk, tehát a kimenő teljesítmény az fél watt, és ez nem ér el a legközelebbi kollégiumig sem. Eléri a jogi kart, a sok másik egyetemet itt a környéken, amelyik működik, meg a Nemzeti Múzeum kertjében nagyon jól lehet hallani az adást, de hát az oktatók, azok nem szoktak rádiót hallgatni, úgy tűnik, oktatási időszakban. A diákok pedig, hogyha elmennek, akkor úgy tudjuk őket utolérni, hogy az interneten is lehet hallani az adást élőben. Tehát a kollégiumokban ott nem gond az, hogy interneten hallgassák, tehát ott letölthetik. Ez egy nagyon, azt hiszem, hogy egy nagyon erős profi a rádiónak, hogy az összes szerkesztett adás az letölthető vissza az első műsorig. Tehát le is lehet tölteni MP3-ban, meg lehet hallgatni a zenés adásokat élőben, mert a zenéseket azt nem lehet ugye letölteni a szerzőjogok miatt. De hát akkor minek az FM adó, hogyha úgyis az interneten hallgatják, meg az interneten töltögetik le, és rátöltik mondjuk, ahogy én elképzelem, az MP3 lejátszójukra, és akkor sétálnak a Dunaparton, és hallgatják az egyetemi előadásokat, meg a műsorainkat. Ez egy ilyen vízió, ami szerintem azért nem áll nagyon távol a valóságtól, hogyha ez beindul, most még lehet, hogy távol áll, de hogyha ez igazán beindulna, akkor ez így működhetne. Mégis az, hogy van egy FM adónk, az a vonzerő, amitől egyáltalán ide jönnek a diákok, és amitől egyáltalán van hajlandóság bennük, hogy ezzel foglalkozzanak, mert ez egy olyan hajtóerő, hogy egy igazi élő rádió vagyunk. Még ha nem is ez, ami hallgatják. Másik, hogy ugye kis közösségi rádióként a helységnek, vagy hát a vételkörzetnek a ügyes-bajos dolgaival is foglalkozni kéne, vagy sem. Ez is egy kérdés, hogy kell-e egy intézményi rádiónak, mondjuk a Berzsenyi Főiskola azt fölvállalja el, vagy a Cool FM fölvállalja el azt, hogy a környező épületek lakóival is foglalkozik. Mi egyelőre nem vállaljuk ezt föl, tehát ugyan itt van az 5. kerület, meg a 8. kerület, elég sűrűn lakott körzet, de lehetne az is egy műsorsáv, hogy most nekik sugárzunk 5. kerületi híreket, vagy belvárosi híreket, amik nem az egyetemistákat érdeklik feltétlenül, hanem akár az itt lakó nyugdíjasokat. Egyébként én számítok arra, hogy ők a rádió egyetemi előadásokat is hallgatják.
Hát a Henrik nagyon sok kérdést rögtön felvetett. Mielőtt azonban megint a válaszokhoz keveredünk, befutott közben még egy vendégünk, és adjuk meg az esélyt neki is, hogy bemutatkozzon, hogy elmondott, hogy ki melyik rádióból is.
Sűi Péter vagyok a Triangulum rádióból, Őri Szentpéterről. Üdvözlet mindenkinek, akit ismerek, szinte mindenkit. Nem tudom, milyen körbe vagyunk, mert csak becsöppentem, tehát, hogy most hall-e valaki, vagy hallgat-e, vagy majd fog. A Triangulum Rádió 88,7 MHz-en Őri Szentpéteri központtal működik. Ott egy teleház van, és hát ez a teleháznak az emeletén van a rádió stúdió. Matracokból és egyéb házilag összetákolt falazattal kialakított, tényleg házilagos stúdió. Január eleje óta adunk rendszeresen heti 20 órában. Hogy kinek adunk, nem tudom, voltak-e ilyen szempontok vagy általános kérdések, amire a többiek válaszoltak, de gondolom, hogy ez az érdekes, hogy kinek adunk. Ezt a rádiót érdekes, ami 4 watttal sugároz. Elég nagy, relatíve nagy területen lehet emiatt fogni. Földrajzilag úgy néz ki ez a terep, hogy mi a Szala patak partján, amiből a Zala folyó lesz majd egyszer csak. Tehát ennek a Szala patak partján lévő malom épületben dolgozunk mi. Tehát ebből az következik, hogy a patak mentén, ott hosszába elég távol elhaladszik a rádióadás, ami azt jelenti, hogy következő 3-4-5 településen, esetleg 20-25 kilométerre is. Viszont ez egy elég ritkán lakott térség, tehát mondjuk az 5 településen nincs 5000 ember össze-vissza. Keresztirányban az a furcsa, hogy ott 200 méter, mert ott domb van, és akkor az ott lefogja a dolgot, úgyhogy milyen kelet-nyugati orientáltságú rádió vagyunk. Viszont az egész őrségnek szól, mindjárt visszaadom neked, látom, hogy körülbelül ennyi a mérték. Tehát az egész őrségről és az egész őrségnek szól, annak ellenére, hogy nem mindenki hallhatja, csak azok a kiválasztottak, akik mondjuk völgybe laknak. A csapat hát egy olyan 10 fő lehet, akik ténylegesen aktívan már korábban is a teleház körül is tevékenykedtek, és egy másik 10 fő, akik helyel közel rendszeresebben részt vesznek műsorkészítésben. Nehezen bővíthető, nem hogy egyetemi ifjúság nincs a környéken, de még középiskolás sem, mert annak el kell menni a városba, kollégiumba, aki középiskolába akar járni. Úgyhogy ilyen szempontból nehéz az utánpótlás, és egy kisarcolt közeg, mert nincs mondjuk az ifjúságnak egy ilyen fajta támogató ereje, az hiányzik a környezetünkbe. Na, egyelőre ennyit, jó?
24 órában adtok ti is?
Nem, heti 20 órában.
Mi itt az Eperben, azt a Henrik nem mondta, hogy annyiban is kötődünk még ehhez az egyetemi léthez, hogy ugyan 24 órában adunk, de csak a szorgalmi időszakokban, ami azt jelenti, hogy most itt a vizsgaidőszak végeztével, ami július elején elkövetkezik, valószínűleg ki is fogjuk kapcsolni az adót, és ugyanez a helyzet a téli szünet egy bizonyos időszakában is. A többiek között van olyan, aki teljes 24 órában egész évben ad, vagy ez a jellemzőbb, vagy mindenki csak részműsoridőben, mi a helyzet veletek? Hogyha van olyan, aki nem 24 órás, akkor az jelentkezik.
Mi 24 órásak vagyunk, és hát tőletek nem messze van egyébként a Kool FM, nem frekvenciában, hanem inkább helyileg. És hogyha visszakanyarodunk ahhoz, amit a Henrik mondott, így azért én is végigmennék ezeken a pontokon így nagyjából röviden, hogy a közönséget, hogyha megnézzük, hogy ugye nekünk van egy előéletünk, ami netrádióként indult, és nem egy nagy sávszélességgel, azóta se lett nagyobb, ennek bizonyos okai vannak. És lényegében már a stábot azt jó hamar elkezdtük szervezni, és lényegében jelenleg mi olyan 20-24 fővel dolgozunk, és lényegében állandó a stáb, ritkán van az, hogy valaki rájön arra, hogy mégsem az ő terepe a rádiózás, vagy pedig egyszerűen kap valami jobb lehetőséget. És lényegében mi egy műhelyként kezeljük magunkat, tehát aki szeretné elkezdeni a rádiózást, akkor például nálunk elkezdheti, és akkor, ha sikerül neki, hogyha érdekli, akkor fog is érte dolgozni, és vannak olyan műsoraink, amiben nagyon sok energia van. És megéri, mert azokban a műsorokban betelefonálnak, már hogyha élő lenne, akkor betelefonálnának, de küldenek SMS-t, küldenek e-mailt, tehát mindenképpen hozzászólnak, és abból tudjuk mi lemérni, hogy igenis van, aki hallgatja a Kool FM 107.3-at. És akkor tudunk neki örülni, vagy pedig egyszerűen csak érkezik egy e-mail, hogy tök jó, én Szegeden hallgatom a te műsorodat, és akkor itt egy koktélnak a receptje, vagy valami hasonló, és amikor felér Budapestre, akkor meg mesélt az, hogy áthangul a 107.3-ra, és akkor tudja hallgatni. Persze nem egész Budapesten, de nagyjából eddig, ahogy lemértem, így telefonos játékokból, mi egyéb másból, ugye a 9., 10., 11. kerületben hallgatnak minket elsősorban, de van, akinek ajándékot Zuglóba küldtük, azt lehet, hogy persze a munkahelyén hallgatta. Vannak munkahelyek is, ahol egyébként szoktak minket hallgatni. És illetve például volt, aki Újpestről jelzett nekünk, ugye mi a 9. kerület, hát nem a kellős közepén, inkább úgymond a szélefele helyezkedünk el, és volt, aki például Újpestről hívott fel, vagy már nem is emlékszem, hogy küldött e-mailt, hogy igen, hallgatja ezt a rádiót, de neki azért kellett egy kis antennát építeni hozzá, tehát másképpen nem jött volna össze. Ez talán a közönség. Most nálunk elsősorban a fiatalokat célozzuk meg, akik az oktatásban részt vesznek. Hát ez ugye lehet, hogy 14-től nagyjából 30 éves korosztályig, és hát lényegében őket próbáljuk elérni, nem reklám szempontból, hanem úgy, hogy hallgassák is ezt a rádiót, tanuljanak is ebből a rádióból, és szórakozzanak is ezzel a rádióval. Tehát ezért próbálunk egy kicsit populárisabbak lenni, mint a többi ilyen civilebb beállítottságú rádió, vagy közösségi rádió. És lényegében a közösség nálunk az maga ugyanúgy a stáb, de én azért remélem, hogy többen vannak a hallgatók, mint a stáb, de ezt nem tudtam még sosem lemérni. Tehát, és valószínűleg nem fogja egy Sonda Ipsos, vagy GFK, Hungária, vagy akárki ezt lemérni, hogy, és komolyan venni minket, hiszen reklám szempontból mi nem vagyunk érdekesek, nem vagyunk kereskedelmi média. Ugyanúgy a Tilos sem nagyon szerepel ezekben a mérésekben, aki mondjuk egész Budapestre kapott engedélyt. És akkor, amit még így, amiről beszélt nekünk a Henrik, a helyi hírek, most ezzel mi sem foglalkozunk.
Lényegében félek is attól, hogy ezzel foglalkozzon egy kisközösségi rádió, mert könnyen akár a politikába is bekerülhet, belekerülhet akaratán kívül. Tehát az, hogy a környező házak lakosaival foglalkozni, nehéz ügy. Ráadásul pont ezen a környéken nagyon kevesen laknak, ahol a mi rádiónk működik. Tehát ez is meghatározza ezt. Vagy éppen az, hogy ez egy nagyon szegény környék, tehát elég, hogy aki megy az ember az utcára és látja azt, hogy mi van. És lényegében, amiről be tudunk számolni, az, hogy ugye a közeli postában adták fel valamelyik ötös lottós szelvényt, és akkor arról lehet beszélni, az legalább üdíti is az embereket. És hát, hogy mi érdekli egyébként a fiatalokat és az embereket, és erről műsort csinálni 24 órában, mert ugye mi 24 órások vagyunk, nagyon nehéz ügy. Ugyanis van egy vállalásunk, ami nagyjából arról szól, amit beadtunk az ORTT, ezt gondolom mindenki megtette ezt, és azt teljesíteni kell. Nálunk már volt ORTT ellenőrzés, ennek eredményét még nem kaptuk készhez. Henrik azt kérdezte, gondolom nem hallották a hallgatók.
Mit jelent ez, hogy ellenőrzés?
Az ORTT-nek vannak egy ilyen, nem razziáknak hívják őket, bár ez egy jó szó lenne rá, kiküldenek egy papírt, és arra szólítják fel a rádiót, hogy mondjuk az egy héttel korábbi adást azt küldjék be, és akkor ott azt jellemzik, és az alapján leképezik, hogy egy hétre kivetítve nagyjából teljesítjük-e azt a követelményt, amit végül is saját magunkkal szemben támasztottunk, amikor a kezdetek kezdetén. Na most nyilván, hogy amíg elkezd valaki dolgozni egy kisközösségi rádiónak a pályázatán, és kialakul a fejében, hogy meg papíron is, hogy milyen rádiót szeretne, és mire megszületik az engedély, hogy megszólalhat a rádió az éterben, nagyon sok idő eltelik addig. És nagyon sok minden változik. Egyrészt ugye a kezdetekkor ott van mondjuk 30 ember, aki szeretné csinálni, a végén meg maradt 10 ember. Most nálunk ez mondjuk nem volt meg, de más kisközösségi rádióknál már hallottam ilyet. És ráadásul az igények is változnak, az emberek is változnak, és az embernek az elképzelése is megváltoznak idővel, mikor elindul a rádió. Tehát ezek a nehézségek azok, amikkel meg kell birkózni. A napi nehézségek azok, hogy teljesíteni kell a kvótát. Úgymond nem csak az ORTT fele, nyilván a rádió meg szeretne felelni a hallgatóknak. Nekem is van például egy főnököm, az iskola igazgatója, tehát neki is meg kell felelni, és meg kell felelni az ORTT-nek. Tehát ez a három követelmény az, amit én nagyjából felállítottam, és tudnék még ilyen alap követelményeket találni, hogyha nagyon utána megyünk. Nagyjából ennyit egy 24 órás rádió nehézségeire.
Hát akkor van ez a három kérdés, szerintem menjünk tovább. Akinek vannak tapasztalatai a három kérdésből, az mindenképpen ossza meg velünk. Tőlünk is állandóan megkérdezik, hogy is hol hallgatnak benneteket, vannak-e visszajelzések, mérik-e. Nekünk nincs igazából komoly visszajelzésünk, és nincs meg a technikánk se, de akinek van jó ötlete, meg van technikája arra, hogy hogyan kell visszajelzéseket szerezni a közönségtől, mondja. Tedd.
Balázs Péter, Erdőkertes, Zöld Rádió. A Fix Rádió mintájára jelzőtelefont üzemeltetünk. Nálatok nincsen ilyen? Telefon fenntartva?
Hát abban a...
Igen, az a baj nálunk, hogy a ELTE központi számán belül egy melléket kell kérni. Úgyhogy ez egy elég komplikált ide lekapcsolni.
Mi egy használaton kívüli, vagy kevésbé használt mobiltelefont neveztünk ki erre. És akkor ezen a nem fogadott hívásokkal látjuk, még hogyha nem is vagyunk a telefon mellett. Le van halkítva, csak rezeg a telefon, és a nem fogadott hívásokból látszik a mobilon, hogy hányan hallgatják az adást.
Nem mondjátok adásban, hogy most ezt a számot hívjátok, nem veszük föl, ingyen lesz, csak tudjuk, hogy hányan hallgatnak.
Így van, ezt szajkozzuk, hogy ez egy jelzőtelefon, ez nem kerül pénzbe. A Fix Rádiónál van egy ilyen, onnan vettük át a példát, ott egy vezetékes szám van megadva, mi egy mobil számot találtunk erre, és akkor ez csak rezeg, és látszik a nem fogadott hívásokból teljesen jó, hogy hányan hallgatták. És ezzel lehet bátorítani a műsorkészítőket, hogy jót csinálnak. És akkor ez azt tartozik, hogy nem kell, hogy mondani valója legyen a hallgatónak. Tehát nem kell SMS-t küldenie, nem kell hozzászólnia, csak egyszerűen megcsörgeti a számot. Csak ezt többször részletesen el kell magyarázni az embereknek, hogy hallja, hogy csörög egyet-kettőt a telefon, és utána leteszi.
Igen, csak egy jó módszer ez, amit itt a kolléga felvázolt. Én azt hiszem, hogy ugye egy rádiónak végül is az a legfontosabb dolga, hogy hallgatható legyen. Tehát egyrészt ugye a célközönséget ebben az esetben itt nem tudom, az egyetemnél feltételezhetően a diákok voltak a célközönségek. Célközönség, mint a pályázatba be kellett írni, hogy ki is a célközönség. Na most azt hiszem, hogy a többi kisközösségi rádiónál nem igazán lehet beírni a célközönséget. A célközönség az, amilyen területet be tud az ember sugározni. Most még abból is válogatni, hogy a 18-tól a 40 éves korig, tehát azt hiszem, hogy ez egy butaság. Pontosan a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezeténél hallottam majd, hogy valaki azon gondolkodott, hogy börtönrádiót csinál. Ami végül is, ugye akkor ott ki is a célközönség, azok az elítéltek, akik abban a fegyházban ülik a büntetésüket.
Én már hallottam olyan kívánságműsort külföldön, ami börtönbe lehetett kívánni az ott lévőknek, a kint lévőktől mindenféle dolgokat, de hát ezt az egész ország hallgatta, tehát ez egy érdekes műsor.
Igen, ha most visszatérve azt arra, amit az elején mondtál, hogy most itt lehet azt, hogy nyugdíjas is hallgassa ebbe a vevőkörzetbe, és nem hiszem, hogy erre ki kellene élezni a rádiónak se a technikáját, se az erőfeszítéseit, mivel hogy egyértelműen itt egy nagyon jó marketing tevékenységet kell végezni, még akkor is, hogy non-profit a rádió, és ugye kisközösségi. Na most ahhoz, hogy egyrészt a legfontosabb az, hogy a diákokhoz eljutni. Ez a legfontosabb szempont. És ezt megfelelő táblákon hirdetve, most nem tudom, hát megfelelő szakemberek ezt tudják, hogy hogyan fogják tudni, mert hogy tényleg akkor majd lehet mérni a visszajelzést is, de addig, amíg nincsen meg egy bizonyos előkészítői munka, mert rádiózni lehet, csak nem tudom, hogy mennyire érdekes akkor, hogyha az ember csak most idézőjelben így falnak rádiózni.
Ja, nálunk az volt itt a gond, hogy az egyik, persze plakátolunk rendesen, több ezer plakátot nyomtattunk, hogy a karilapok azok, amiket mindenki olvas, mert ingyen vannak, elveszik. De a karilapokhoz nem tudtunk eljutni, vagy egy hirdetés erejéig tudtunk eljutni. Nem tudom, hogy konkurenciának tekintenek-e minket, de partnernek semmiképp sem. Én nem értem, hogy ennek mi az oka, de itt nálunk ez van.
Hát ez egyébként a településnél nagyon jól mondtad, hogy igazából inkább azt mondanám a településekhez viszonyítva, hogy Budapesten ugye szerencsés ilyen rádiót csinálni olyan szempontból, hogy több hallgatóra számíthatsz. De egy kis településen gondolom azt, hogy sokkal zártabb egy közösség, egy település, ahol egy lap van mondjuk, vagy pedig ha csak kettő is, az is valami, és sokkal jobban el tudod érni a közönségedet. Most Budapest ugye, hát most már nem, de egy másfél milliós főváros, azt hiszem. Itt, ha azt mondjuk, hogy mi három kerületben nagyjából foghatóak vagyunk tisztán, akkor az, hogy nagyjából mennyi lehet az 100, 200, 300 ezer ember, ezt nem is tudjuk meghatározni. Lényegében megvan nekünk is, hogy milyen marketing stratégiával szeretnénk majd valamit kezdeni a jövőben, közeljövőben. Csak a kezdetek, ugye az elmúlt egy év, most már több mint egy év van mögöttünk, nagyon sok munka van ebben. És még most sem érzem azt, hogy befejeztünk volna bármit, hiszen folyamatosan dolgozni kell. Tehát nyilván egy ilyen rádiónak nincsen akkora összeg, nem áll akkora összeg a rendelkezésére, amivel lehetne mondjuk egy marketing stábot irányítani, foglalkoztatni. Ezért vagy karitatív tevékenységként, vagy valaki felvállalja a jutalékos rendszerben, tehát mindenképpen ilyen megoldásokat lehet találni, de nagyon nehéz. Nagyon nehéz, mert hogyha valakinek én azt mondom, hogy figyelj, most kapsz x százalékot, és akkor szerez nekünk reklámot, hirdesd a rádiót, vagy akármi. Nagyon nehéz, mert nem biztos a bevétel. Tehát bármerre megyünk el, találunk zsákutcát, egy kis településen könnyebb, Budapesten egy kicsit nehezebb ilyen szempontból, de viszont itt több közönség van, egy kis településen meg lehet, hogy kisebb közönség. Tehát mindennek megvan az érve és az ellenérve is. Lényegében nekünk most már valószínűleg szeptembertől lesz valami marketing stratégiánk, mert talán már lesz rá idő. Úgy, ahogy eddig az elmúlt egy évben nem volt. De egyébként kell. Tehát egyetértek.
Természetesen igazad van, most hadd reagáljak, most még lehet. Arra, hogy ez a reklám dolog, amit mondtál, nem igazán erre gondoltam, tehát hogy most felvenni embereket, hogy most ők futkorászanak, hogy majd bevétele legyen a rádiónak, és minden egy órában azt a három percet valamilyen formában tudja kihasználni. Hát ezt még a nagyobb rádiók sem nagyon tudják saját maguknak ezt elintézni, hanem én azt hiszem,
hogy azt mondjuk például, hogy egy település van, vagy ebben az esetben az egyetem van, akkor mindenki tudja azt, hogy mikor milyen műsor hallgatható például. Tehát az, hogyha itt hallottam az előzőben, hogy majd ekkor le fogunk állni, és ekkor le fogunk állni, nem jó dolog. Tehát vagy valamit be van járatva, és akkor azt kell hagyni, és azt kell futtatni. Tehát az, hogy ekkor adunk, akkor nem adunk, bemondtuk a rádióba, de hát nem hallottam. Tehát ez egy olyan fontos dolog, hogy mindig egy ilyen következetes valaminek kell történnie, mert az emberek ehhez vannak hozzászokva, hogy most bekapcsolom, mert most mennyi az idő, 2 óra, akkor most elindult, hogy milyen vizsgám lesz, vagy milyen vizsgák lesznek jövő héten, például itt az egyetemen. Nem tudom, van ilyen műsor, biztos.
Megpróbálkozhatnánk ezzel is. Jó, Janovics András után Hizsnyik Dénes, te kérte szót.
Köszönöm szépen, és mint stúdióvezetőként folyamatosan az is egy feladatom, hogy figyelem a szabályokat. Én többször poénkodtam már avval, hogy a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete lehetne a Szabályozott Rádiók Magyarországi Szervezete is, hiszen annyi jogszabály és körülmény kapcsolódik hozzá. Például a politikával kapcsolatban, ugye a non-profit törvény első soraiban ott olvashatjuk, hogy pártpolitikával nem foglalkozhat egy civil szervezet. Ezért furcsa kettőség áll fel a civileknél, ugye amikor azt mondják, hogy nem politizálunk, akkor nagyon sokan pártpolitikára gondolnak, viszont a közéletet gerjesztik, ami a polisznak a területe. Tehát igenis nagyon erősen politizál egy kis közösségi rádió, szervezi a helyi közéletet. Másik az, hogy hova van kiadva a műsor ideje. Például a mi esetünkben délután 4-től este 8-ig, az kifejezetten egy védett időszak, tehát ahogy ugyanúgy, mint a televíziótnál látjuk a köröket, ugye kiskorúak védelme, ez is egy külön jogszabály. Tehát például témákat nem lehet használni, milyen témákat nem lehet használni, tehát mondjuk szexualitásról nem igazán lehet beszélni, erőszakról nem igazán lehet beszélni, ezért kialakul egy diákrádió ebben a sávban, nekem ezt tapasztaltam az elmúlt fél évben, tehát nyilvánvalóan csak olyan önkéntesek jelentkezhetnek, akik ebben a sávban tudnak rádiózni. Tehát gondolok a délután 4-től 8-ig tartó sávra. És akkor itt szóba jött részemről az önkéntesség. Hiányzik Magyarországról az önkéntes törvény például, ami szabályozhatná és fogja is valószínűleg az önkéntesek szerepét egy rádióban. Tehát nekik milyen felelősségük van, mit hangozhatnak el, milyen szankciók léptethet életbe mondjuk egy stúdióvezető vagy egy szerkesztő. Ebből is konfliktusok vannak. Így hirtelen ennyi jutott eszembe.
Ti hogy álltok a hallgatói visszajelzésekkel, hogy mennyire hallgatnak benneteket?
Igen, ez egy folyamatos, méghozzá én posztmodern jelenségnek tartom, hiszen maga az FM rádiózás, mint jelenség eltűnőben van, és mi most kezdünk Magyarországon egy újfajta rádiótípust, amit mindenki harcol a rádióadókért, és akkor szétált kezekkel állnak a többi fiatalok, akik egy otthoni számítógéppel rádióznak, semmifajta engedély birtokában, és már mivel olyan széles az internet sáv szélessége, majdnem megközelítő minőségben is. Tehát ezt hozzátenném, hogy annyira felgyorsult már az adatátvitel és a sáv szélesség, hogy szinte hifiben lehet rádiózni. És csodálkoznak a magyar állampolgárok, hogy ilyen nehéz megszerezni mondjuk a rádióengedélyt. Ez egy hagyományon alapuló rendszer szerintem, és itt történik meg az, hogyha minden helyre kiadják Magyarországon a kisközösségi rádióengedélyt, már pedig erre lehetőség van, tehát alkotmányos joga a szólásszabadság miatt mindenkinek, akkor egész Magyarország le lesz fedve kisközösségi rádióval, és ezáltal mindenki fog rádiózni. Nekem jó, azt mondják rádiósok, hogy van olyan ember típus, 2%, aki egyáltalán nem érdekel a rádió, de a rádió az egy olyan populista műfaj, hogy nehéz mondjuk egy közösségi rádión azt mondani, ki a műsorvezető, meg ki a vendég, mert ez a szerep, ez folyamatosan cserélődött. Tehát a következő, most például én vendég vagyok, de közben rádióműsort is készítek. És majd megyek a következő rádióba, ott is leszek vendég, de lehet, hogy odaadják a keverőt, és akkor majd én leszek a műsorkészítő.
Tehát Dénes is hallgatnak is benneteket? Én erre voltam most az előbb kíváncsi, hogy arra vannak-e visszajelzésetek? Mert már messze jutottál az utopisztikus körben. Tehát amiről beszéltünk,
hogy... Igen, én pont erről beszélek, erről a fajta kényszerről, hogy állandóan kérdezik az emberek, hogy hallgatnak-e. Nem probléma. Tehát nem érdekel minket, hiszen magunknak csináljuk az adást. Egy kis közösség azért kis közösség, mert nagyon pici.
Megértettem.
Erre akartam kiukadni, hogy mindenki ott lesz. Tehát 100-200%-ú hallgatottságot nem lehet produkálni. 98-at igen, hogyha kileveszük azt a 2%-ot. Tehát Józsi bácsi is be fog jönni, és beszél a permetezésről, de a 12 éves srác is elnyomja a DJ-szettjét, és mindenki ott van.
Legyen így. Sülyi Péter, Őri Szent Péter, mi a helyzet?
Minket nagyon érdekelne, hogy hallgatnak-e. Közvetlenül nem tudtuk felmérni. Ugye hát személyes kontaktusok révén jönnek visszajelzések, hogy megállítanak a közéletbe, hogy igen, hallottuk, stb. Stb. Most a hétvégén lesz nálunk az őrségi vásár, amikor rengeteg ember tiporja egymást ott kis helyen. És ebben a vásárban mi egy média sátrat állítunk föl, tehát reggeltől estig inspekcióznak ott a munkatársaink. Szólni fog a rádió ott kint a szabadba, illetve a stúdióból élőben megy majd ez alatt az idő alatt az adás, ami kint hallható. És ugyanekkor egy ilyen kérdőíves felmérést is szeretnénk csinálni. Ez nyilván elsősorban azoknak szól, akik ottani lakosok és hallhattak idáig bennünket. Tehát ebből remélem ki fog derülni, hogy idáig mi volt az úgynevezett hallgatottsági ráta. És egyben egy marketing fogás is, tehát szeretnénk ismerté tenni magunkat. Azt próbáljuk elérni, hogy az egész vásárba, ahol rádió van, azon ez legyen fogható, illetve az éttermekben és a sörsátorban, meg nem tudom, mit lesznek még ott.
Zsoltnak eszembe jutott, hogy mit akarták kérdezni, megvan rá a válasz. De nem is én válaszolom meg, hanem például elsőt, amit hallottam, azt a Gicei Péter mondta, hogy nálunk a hallgató hallható. Ez nagyon tetszett nekünk, és Petár Péter főszerkesztőnk tovább fejlesztette mi nálunk, hogy a hallgató mindig egyedül van.
Igen. Végszónak jó lenne, de azért ne hagyjuk abba. Menjünk Szombathelyre, ahol szintén főiskola áll a rádió mögött, hogyha jól gondolom. Na, ti hogy álltok az önkéntességgel, hogy álltok a helyiség felvállalásával, illetve...
Bezsenyi Rádiótól. Én úgy gondolom, hogy mi hasonló problémákkal küzdünk, mint ti itt az Eper Rádióban. 3 hónapja indult el a rádiónk, és nálunk is ugye az a helyzet, hogy nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ki hallgat minket, és mikor. Mi ugye délután, tehát most egyelőre heti 2 nap, kedden és szerdán sugárzunk, délután 4-től 7-ig. Szeptembertől szeretnénk a csütörtöki napot is, és ezt meg is kérvényeztük az ORTT-től. Na most ugye hasonló a helyzet, hogy mikor hallgatnak minket a főiskolások. Ugye nálunk nagyjából ők a célközönség, de próbálunk olyan műsorokat szerkeszteni, mivel elég jó a lefedettségünk a város területén, ami nem csak kifejezetten a főiskolásoknak szól, hanem akár a város más lakóinak is. Hát igen, amit nekünk is van online rádiónk, tehát élőben hallgatható az adásunk, ami nagyban megkönnyíti az elérhetőséget, és mondjuk olyan hallgatók, akik Amerikában tanulnak ösztöndíjjal, a főiskolánkról kikerültek, ők hallgatják. És ez visszajelzés, és ez nagyon jó. Ugyanúgy rendelkezünk SMS-fallal, van a rádiónak fővonala, amit be tudunk ugye azonnal kapcsolni a stúdióba, és... Ugye meg kell, ami egy nagyon jó technikai lehetőség, de meg kell azt is jegyezni, hogy egy felsőoktatási intézmény életében gyakorlatilag 3 időszak van, szorgalmi időszak, vizsgai időszak és nyári szünet. És ez egy olyan töröttséget, megtörést jelent a rádió életében is, hogy ugyanúgy, ahogy ti, nekünk mi is leállunk nyáron, mert a hallgatók készítik az adásokat, de ha nincs nyáron egy darab hallgató se, akkor elég nehéz az élet.
Mekkora az állandó stáb?
Állandó stábról, hát igazából körülbelülre tudok mondani 30-40 ember, akik rádiós gyakorlat óra keretében dolgoznak. De főállásban 1 személy van jelenleg, szeptembertől talán 2 munkatárs lesz.
Ugye fölmerült az a kérdés is, hogy a diák a célközönség, ugyanakkor a város életével foglalkoztak-e mennyire?
Van egy... Igen. Erről inkább akkor én szeretnék beszélni, Velics Gabriella vagyok, azért, mert amikor a rádió pályázatot terveztük, akkor tanszékvezető rögtön megkért, mint szociológust, hogy hallgatókkal ugyan már térképezzük fel a várost, milyen szektorokra bontható, melyik területen milyen emberek élnek, milyen problémáik lehetnek, és hát ezt rendesen megkutattuk a hallgatókkal, hogy egyik-másik városrésznek milyen speciális lakó népessége van, és aztán miután letettük a papírokat, akkor tulajdonképpen rájöttünk arra, amihez nem is kellett volna kutatás, hogy most vagy mindenkinek fogunk adni rádióműsort, vagy pedig csak a főiskolai hallgatóknak és az oktatóknak és egy nagyon szűk körnek, akik ott a kollégiumokban élnek, mert hogy egyszerűen nem tudjuk azt megcsinálni, hogy a nyugdíjasok problémájától kezdve a Sorok utcában lakó cigányok problémájáig, vagy nem tudom én, a kisgyerekes anyukák dolgaig mindent felvállaljunk, úgy, hogy tulajdonképpen főiskolai hallgatók csinálják a műsorainkat, akiknek hát az élettapasztalata vajmi kevés, hogy ezekhez a dolgokhoz akár hozzászóljanak, vagy megtalálják azokat az embereket, akik jogszerűen és szabályosan el tudják mondani, hogy bizonyos dolgoknak ez és ez lehet a következménye, vagy megoldása. Tehát ilyen tudásbeli, nem tudom én, hiányosságok vagy hézagok miatt inkább úgy döntöttünk, hogy a rádiónk az elsősorban a főiskolai hallgatóknak szól, az oktatóknak szól, azoknak, akik ifjúságként definiálhatók a városban. Tehát a középiskolásoknak, kisebb részben mondjuk általános iskolásoknak is.
Az oktatókat hogy sikerül bevonni az adáskészítésbe?
Egyelőre csak úgy, mint vendégeket. Néha-néha lehet meghívni őket, hogy egy-egy beszélgetésen részt vegyenek.
És itt közéletről beszélgettek, vagy pedig nem, a tanított témájukról?
Nem a tanított témájukról, hanem például a költészet napján beszélgettünk az egyik irodalom tanszéki oktatóval, aztán amikor a csillagvizsgálót átadták a főiskolán, akkor a csillagvizsgáló vezetője jött, bemutatta be az intézményt. Tehát mindig valamiféle olyan aktualitáshoz próbáljuk kötni, ami éppen most történik, ott történik az iskolánkon, vagy a körzetben.
Most nem volt teljesen egyértelmű számomra, mondtátok, hogy a Zsebrádióban nagyon csúsztok az indulással, ez azt jelenti, hogy már működtök, vagy még nem működtök. Gergely, hozzád van közel a mikrofon.
Hát úgy néz ki a dolog, hogy a héten reméljük, hogy megkapjuk az adót, és akkor elindíthatjuk a kísérleti adást, mert hogy az adótól, tehát adó innentől kezdve, hiszen még egy hónap, mire ténylegesen elindult a rádió. Hivatalosan.
Akkor nálatok még a hallgatói visszajelzések, az még nem egy adekvát kérdés pillanatnyilag.
Nem.
Mi a helyzet Erdőkertesen, ami gondolom egy kisebb település, így legalábbis benyomásom szerint, tehát ott talán fölmérhető a közösség.
Erdőkertes Budapesttől 30 kilométerre van. Ez elég sajátos helyzet. 6400 fő a lakosság, ahol Sülyi Péter még nem volt itt, amikor elmondtam, hogy hasonlóan nálunk is több településen hallatszódik a környéken a adás. Tehát nem csak Erdőkertesen, hanem Veresegyházon, Csomádon, Szadán, Vácrátóton és Őrbottyánban. Veresegyháznak kb. 12 000 fő, Őrbottyának 4 000 fő a lakossága, tehát az össz lakos, akit így elérhetnénk, az olyan 20 000 fő körül van. Tehát elég sok emberhez juthatna el az adás. Népszerűsítésről jutott eszembe, itt közben én bőszen jegyzeteltem, hogy mi például akkor tapasztaltuk, hogy növekszik így a visszajelzés, a jelzőtelefon csörgése, hogyha helyszíni riportokat készítettünk, és utána ott a helyszínen ilyen zöld rádiós pólóba rohangálva, szórólapot osztogatva reklámoztuk a rádiót, és elmondtuk, hogy mikor és hol lesz hallható az, amit éppen fölvettük. Volt nálunk egészségnap, vagy képviselőtestületi ülésen készítettünk felvételt, vagy volt helyi vásár, költészetnapja nálunk is volt, az ott fellépőket, szavalóversenyt, ilyesmit vettük föl, és akkor ott külön készítettünk riportokat a szervezőkkel, és ennek nagy hallgatottsága volt. Tehát ez érdekelte a helyi embereket.
Oké, akkor lazításképpen hallgassunk egy kicsit belőletek valamit. Hogyha sikerül.
Zöld Rádió Erdőkertes. A 92,4 MHz-es ultrarövid hullámon sugározzuk a társadalmat.
Ez egy helyi kisközösségi rádió, ami nem nyeregség érdekeltként működik, és célja a helyi lakóközösség fórumaként szolgálni. Magyarul ez egy falurádió, ahol elmondhatják az itteniek örömüket, bánatukat. Ilyen típusú rádiók az elmúlt fél évben kezdtek el működni országszerte. Ez egy kísérleti dolog. Hollandiában és Franciaországban számos faluban van ilyen, ott ez már nagy múltra tekint vissza. A zöld rádió elnevezésnek több oka is van. Ha valaki meghallja azt a nevet, hogy erdőkertes, valami zöld jut róla eszébe, és ezt az érzést erősíti ezentúl a rádió neve is. Zöld, mert környezetvédők vagyunk, és zöld azért is, mert kezdők, zöldfülűek vagyunk a rádiózásban. A rádió az erdőkertesi teleházban működik, a Báthory utca egy szám alatt, és a teleházat is létrehozó Zöld Rádió Közhasznú Egyesület Zörke működteti. A rádió a 92,4 MHz-es ultrarövid hullámon fogható. Erdőkertes, Veresegyház, Őrbottyán, Csomád és Szada egyes területein.
Milyen jellegű műsorok várhatóak a rádiótól?
Mivel a rádió nem nyereség érdekeltként működik, és önkéntesek működtetnék, a jelentkezőktől függ, hogy mit tudunk megvalósítani.
Rövid bemutatkozását hallottuk akkor most a Zöld Rádiónak Erdőkertesből, és akkor vissza megint. A Kul FM-nél tőled hallottam először bedobni azt a szót, hogy reklám, ha jól vagyok itt tájékozódva. Reklám, pénz, finanszírozás szerintem egy újabb nagy kör következik. Ki hogy áll a reklámmal, ki milyen tőkéből építkezik, egyáltalán akartok-e reklámot, vagy nem erről szól a kis közösségi rádió, marad az önkéntesség. Kezdte.
Hát, hogyha nem volna probléma, Salai László, ugye Kul FM 107.3 a Puskás Technikum rádiójából, ha nem volna probléma, akkor visszakanyarodnék egy-két témára, csak hogy én is tudjak mit hozzászólni. Beszéltetek itt arról, hogy ilyen nyári leállások és mi egyéb más. Ugye mi is egy kisközösségi rádió vagyunk, ami egy oktatási intézményben működik, és középiskolások járnak ide, akik között van szép szám a kollégista, akik ugye nyáron haza utaznak elég messzi tájakra is akár. Nálunk szerencsés a helyzet ezügyben egyébként, mert sokszor előre felvesszük az adásokat, és így konzervműsorként teljesen jól használhatóak a nyár, illetve téli szünetek folyamán. És nálunk az ilyen leállás abszolút ismeretlen, mert egyrészt, aki budapesti, attól én is mindig keményen elvárom, hogyha egyszerű vállalta azt, hogy műsorvezetőként szerepel ebbe a rádióba, akkor igenis járjon be hetente, nyáron, főleg amikor több szabad ideje van, és csináljon műsort, csinálja meg a műsorát. És ezzel szerencsére nem is szokott nálunk probléma lenni, kicsit keményen kell őket egyébként tartani. Ez a véleményem erről. Ez a napi rendszeresség egy műsorok szempontjából fontos, meg persze adásidőben is, hogyha az emberek ugye felkelnek reggel, akkor azt szeretik, hogy bekapcsolják a rádiót, és mindig ugyanazt hallják. És ebből kell kiindulni én szerintem, hogyha a hallgató nem ugyanazt a műsor fogja hallani, amit elvár egy rádiótól, akkor nem fogja hallani. Na most az egyik rádiónál volt arról szó, hogy ugye maguknak csinálják a műsorokat, és ez a legfontosabb, hogy ők jól érezzék magukat. Ezzel tökéletesen egyetértek, csak mi ezt azzal is vegyítjük, hogy a hallgató is érezze jól magát. Tehát próbáljuk úgy, hogy nem csak mi, hanem a hallgató is. Mi is ugyanígy tevékenykedünk. Akkor, ami még szóba került itt, az iskola rádiókkal kapcsolatban, hogy egyrészt, hogy gondolom milyen viszony alakul ki a rádió és az oktatási intézmény vezetősége között. Na most ez egy nehéz dolog, ugyanis, hogyha elsősorban megtekintjük, hogy egy iskolának, egy oktatási intézménynek mi az elsődleges feladata, akkor az az oktatás, és utána jön minden más. Ezt így kell kezelni, és a problémákat meg nekünk főszerkesztőknek, vagy műsorszerkesztőknek kell megoldanunk egyszerűen. Ez a feladatunk, azért vagyunk ott, akár ez egy hivatás is lehet. Problémák mindenhol adódnak, ezt egyszerűen meg kell oldani. Egyénenként, oktatási intézményekként. Hol nehezebb, hol könnyebb egy probléma megoldása. És akkor visszakanyarodva ahhoz a kérdéshez, hogy reklám, ugye, mert ez már egy újabb téma lenne. A reklámnál mi már kialakítottuk a kapcsolatot a rádió hírszolgálattal kezdetek kezdetén, és cserébe bevállaltunk reklámokat. A rádió hírszolgálata az, gondolom, sokan tudjátok, hogy miről szól. Arról, hogy van egy cég Budapesten, akik készítenek reklámokat óránként 3 percet, cserébe ők kérnek reklámidőt. Egy kis közösségi rádióban szerintem a reklámidőben ez bőven belefér. híreket készítenek, bocsánat, nem reklámot készítenek, híreket, hírblokkokat készítenek, amiket saját magunk akár átszerkeszthetünk, tehát amilyen hírek nem tetszenek benne, akkor azt kihagyhatjuk belőle, ha akarjuk, csak az időjárás jelentést használjuk fel. A lényeg az, hogy cserébe, hogy ők óránként 3 perc híreket készítenek, és eljutatják hozzánk, illetve mi letöltjük az ő szerverükről az interneten keresztül, ezért reklámblokkokat kell bevállalni, de ez a mi esetünkben elég szerencsés, mert gondolom Budapesten, bár ennek nem mentem utána, nyilván megvan az ő bázis rádiójuk. És ezért mi csepegtetve kapunk kb. 2-3 havonként egy-egy reklámot, és ennyi az egész, ez teljesen megéri. Másfajta reklámok, nyilván ez megint az idő kérdése, hogy nekünk kell utána menni a rádióból, a kisközösségi rádióból, és igenis el kell menni a helyi kereskedőkhöz, helyi cégekhez, és meg kell keresni őket, hogy mit szólnának hozzá, ha... vagy pedig egyszerűen oda nyújtani nekik, hogy ez az ajánlatunk, ki kell dolgozni erre, és egy ilyen úgymond marketing tervet. És ennyi az egész. Tehát az, hogy ebből végül műszületik meg, hát az nehéz. Ez egyéneken is múlik, hogy ki mennyire tudja rábeszélni ezt a helyi kereskedőt, hogy megéri ezt a műsort szponzorálni, vagy csak egyszerűen egy reklámot sugározni az ő tevékenységéről. Tehát ez a mi meggyőző képességünkön múlik szerintem elsősorban. Másodszorban meg persze mennyire veszik komolyan a rádiót is.
Rádióhírszolgálatos történethez annyit, hogy miért szeretnék azt, hogy itteni büfékben szóljon a rádió egész nap, az egyetemi rádió. De ezt nem sikerül elérni. És azért nem, mert azt mondják a büfében, hogy hallgatnák ők egész nap a rádiót, csak legyen rendszeresen időjárás jelentés benne. Viszont mi nem tudunk rendszeresen időjárás jelentést mondani, meg híreket, mondjuk friss pegykákat, meg ilyesmiket, és hiába vannak oktatással foglalkozó műsorok, meg zenék, meg mindenféle. Ha ez az állandó rádióhírszolgálatos óránként jön az, amit az ember megszokott a rádióból, nincs, akkor nem lesz ez bekapcsolva.
Nálunk a Triangulum rádióban úgy néz ki a hír, helyi hír téma, hogy vannak hírblokkok, általános hírek, amik egyébként az összes más rádióban is szólnak. Ezt reggel az internetről szedi le, aki a reggeli műsornak a szerkesztője, és hozzáteszi a helyi híreket. És van időjárás jelentés is, tehát ezeket röviden le lehet szedni valahonnan. Ezt nem én csinálom, nem tudom, honnan szedi le, de nálunk ez működik.
Szóval az a kérdés, hogy tudtok szerezni embert arra, aki ingyen, rendszeresen híreket szerkeszt?
Nem tudunk ilyen embert szerezni, fizetni kell érte. Tehát nálunk ebből a stábból, amit én elmondtam, hogy hát körülbelül olyan 10 vannak közel a rádióhoz, abból 3 technikus, aki nem szólal meg, és 2 közhasznú foglalkoztatott van az alapítványnál. Az egyik szerkesztő, a másik technikus tulajdonképpen a tehetségét tekintve. Tehát ők ott vannak reggel, mert ez a munkahelyük, és csinálják a reggeli blokkot. A többi az nagy kérdés, hogy a többi műsor hogy áll össze.
Dénes, Hízsnyik Dénes, Remete Rádió.
Nem tudom, figyelitek-e az ORTT honlapját, ahol a pályázati eredményeket közé teszik. A utolsó frissítése június 20-ai, ahol pont a sport és hírműsoroknak a pályázatát tették közzé. Mintegy 19 millió forint értékben. Tehát csatlakozom Sülyi Péterhez, hogy igenis a hírek is elég sok pénzbe kerülnek, és valamit tenni kell azért, hogy ti is tudjatok híreket szerezni, hogy valamiért, tehát ott is gondolom a reklám időt ők értékesítik ott a ti rádiótokban, és ez egy effektív pénz, tehát megvan a budapesti reklámidőnek az ára, a vidéki reklámidőnek is megvan az ára. Úgyhogy mi beadtunk erre egy pályázatot, és elutasították, avval a címszóval, formálag jó volt, hogy túl sok pénzt kértünk. Tehát ki fog alakulni egy olyan piaca, akár a támogatásnak is, hogy mondjuk egy kis közösségi rádió mondjuk oldja meg félpénzből, vagy negyedpénzből. Nyilván ugyanez vonatkozik majd a rezsipályázatra, a műszaki pályázatokra, mint hogy meghúzták ugye a kis közösségi rádiónál. Az 1/10 lehet pályázni ugyanarra a műszaki cikkre, mint mondjuk a más típusú rádióknál. Ez egy forrás lehetőség szerintem, hogy kérdeztetek, hogy esetleg honnan lehet a híreket. És hát persze akkor bele lehetne menni, hogy tényleg kell egy hírszerkesztő stáb, hírszerkesztő szoba, mi maga a hír. Tehát mondjuk mi helyzetünkben, ahol mi egy városi rész vagyunk, nekünk egy városi hír nem hír, mert azt a városi rádió elmondja. Viszont az, hogy valakinek elveszették kutyája az utcában, ami egy bagatell vagy banális történet, ott egy hír, mert valaki azután sír, megkeresi, viszont mi ezt meg tudjuk oldani. Vagy keresztbe fordult a busz, mi nálunk. Az meg a városban nem hír, mert kit érdekel az, hogy mi utcánkban keresztbe fordult a busz, mert majd arrébb húzzák, meg nincs átmenő forgalom, mert tehát azt is tudni kell, hogy mi egy városnak olyan részén vagyunk, ahol nincs nagyon átmenő forgalom. Tehát egy zárt völgyrendszerről van szó. Még mondjuk ugyanevel a frekvenciával, ugyanevel vagy sugárzási ERP-vel, mondjuk Halászterken egy egész településbe lehet sugározni, ahol a hírnek a definíciója megváltozik.
Én ezzel is egyet tudok érteni egyébként, Salai László, Kull FM 107.3. Valóban azon is múlik, hogy ki mit tekint hírnek egyszerűen. Ha én mondjuk, vagy az én stábom ezeket a híreket, a normál, úgymond mindenhol sugárzott híreket tekinti annak, akkor végül is ezért használjuk mi ezt. Tehát lényegében erről is szól. Nyilván ez úgy működik, hogy a rádió hírszolgálatnál, hogy mi kérünk valamit, és akkor adunk cserébe. Ez természetesen egy szerződés rögzíti. Igazából egy kérdés az a Henrik fele vonatkozna tőlem, hogy ti miért nem használjátok ezt a rádió hírszolgálatot, hogyha hiányoljátok a híreket a saját rádiótokból, hiszen nyilván tőletek sem fog annyi reklámidőt elkérni, mint mondjuk egy nagy kereskedelmi rádiótól, úgymond, vagy pedig egyszerűen ti is megszerkeszthetitek ezeket a híreket saját belátásotok szerint. Hiszen a rádió hírszolgálat minket, amikor megtalált, még csak webrádió voltunk, és ők azt mondták akkor, hogy nekik minden egyes rádió nagyon fontos, és nem számít az, hogy egyre több vagy kevesebb, bárkivel képesek partner kapcsolatot létesíteni.
Most minket az MTI keresett meg, azt hiszem, hogy ez nem ugyanaz a cég. Nekik is van egy ilyen rádiós hírszolgálatuk, ami internetről letölthető és ilyen automatizálható, de az nem reklámot kér cserébe, hanem pénzt, de nem nagyon sokat, tehát azt hiszem ilyen 10-20 ezer forint nagyságrendű egy hónapra napi 8 híradást, és akkor lehet lejjebb menni napi akárhányra, vagy följebb menni napi 24-re. Most mi velük próbálunk egy bartert kötni, hogy mi is adunk valamit, meg ők is adnak valamit. Nálunk ez itt tart.
Lehet, hogy kipróbáljuk a rádióhírszolgálatot is, bár attól tartok, hogyha ők reklámidővel kereskednek, akkor valami módon mégiscsak kíváncsiak arra, hogy tulajdonképpen mi is az a közönség, amit értékesítenek, tehát hogy mit lehet elérni, és nálunk ez az egy kilométeres vételkörzet, ha ugyan populációban meglehetősen nagy is, de hogy ez tényleg piacképes-e, az már más kérdés.
Nálatok mennyi a teljesítmény az adónak?
Mi a 10 voltra kaptuk meg az engedélyt, tehát mi a maximálisat. Bocsánat, még egy kérdésre válaszolok akkor. Annak idején, amikor ezt a szerződést aláírtuk egyébként, nagyon szkeptikus voltam, hogy vajon mennyire lesz ez jó nekünk, és végül is így egy év után azt tudom mondani, hogy teljesen megéri, mert nálunk ez nem kerül pénzbe. Nem kell semmiféle megállapodást. Ellenőrizhetik is, mert a reklámokat lejátszuk, amiket kérnek, és még abban is meg tudtunk velük állapodni, hogy ez a suli, a Puskás Tivadar Távközlési Technikum, ez ugye a MATÁV, most már TÉKOM egyik bázis iskolája. És abban is meg tudtunk velük egyezni, hogy a Tele2-nek a reklámjait, azokat nem hirdetjük, vagy mondjuk a UPC reklámokat nem rakjuk be, és teljesen elfogadták. Tehát azért mondom, nagyon együttműködőképesek voltak, és nem kérnek tőlünk hallgatottsági adatokat, mert nem tudunk rendelkezni ezzel, és elfogadják. Egyszerűen nekik az a jó, hogyha minél több helyen hallható az ő reklámjuk, amiket ők beterveznek. Ennyi az egész.
Ez a rádió arculatától is függ, hogy adunk-e rádióhírszolgálat típusú híreket, vagy sem. A Tilos Rádió az nem ad semmilyen reklámot, ezt fölvállalja, máshogyan gyűjti be a pénzt. Én ebben az egyetemi rádióban azt gondolom, hogy a rádióhírszolgálat hírei azok nem azok, amiket nekünk kéne sugározni, még hogyha ingyen vagy reklámért adják is. Tehát ez nem tudom, az MT mennyivel jobb. Tehát az lenne a legjobb, hogyha az a hír, ami nekünk van most, az egy sajátos formáció, latin nyelven sugárzunk tudományos és kulturális híreket. 5 percben hetente egy ilyen blokk készül el most, így kísérleti jelleggel. Aztán majd meglátjuk, hogy mi ez. Egyetem nyelve az ugye latin volt évszázadokig, tehát ezt a hagyományt fönntartjuk. Ez is ugyanez, hogy a hallgató, a műsorkészítő és a
kívülről nem sokan hallgatják, tehát ez is ilyen örömrádiózás. De ez egy felvállalt dolog, hogy mi nem szeretnénk nagyon reklámozni. Bocsánat, a másik, ez a 10 watt. Azt hiszem, nagyon erős harc van mindannyiunkban, aki a technikával is foglalkozik, hogy minél nagyobb teljesítményt kapjunk. Mi 0,1 wattra kaptunk először teljesítményt, vagy engedélyt, amivel 200 méterig lehetett hallani ezt az adót. Akkor nagyon sok levelezés és telefonváltás után 0,5-re ezt megemelték, de hát így is az ORTT azt mondja, hogy azért, mert túl sokan élnének a vételkörzetünkben, és 10 000 fő felett már nem tekinthető kis közösségének. Tehát ez is egy kérdés, hogy ti miért kaptatok vajon 10 wattot? Mi miért kaptunk 0,5 wattot ezzel a vételkörzetünk és a elérhető hallgatók? Tehát az egész rádió minősége csökken, én szerintem, nekünk így.
Szerintem az egyik úgymond hozzászólásomban elmondtam azt, és végülis ott van benne a válasz, hogy a környékünkön nem élnek olyan sokan, és ráadásul még szegény. Tehát ez, hogyha valaki ismeri a Puskás Tivadar távközési technikum környékét, ez ugye a Gyáli út, most többségében ez ilyen gyár terület. A József Attila lakótelep az, ami kicsit közel van hozzánk, de az sem annyira közel egyébként, hogyha ezt mind kisközösségi szemmel nézzük meg. Tehát mi valószínűleg ezért kaphattuk meg.
Na, jó, hát ha már fölmerült, akkor nézzük a teljesítményeket. Erdőkertes, hány watt, tessék? Játsszuk körbe akkor, ha ez ilyen fontos.
0,3 watt az adó, vagy a ERP. Mi két frekvenciatervet készítettünk. Nem ott valósult meg a rádió, ahol először terveztük, oda 1 wattot terveztek, másik helyre kerültünk, oda 3 wattot kaptunk, és valami olyasmi van a elméleti frekvenciaterven, hogy 1100 fő az ellátottság, vagy valamilyen ilyen nagyon fura adat jött ki nekik. Ugyanakkor szó volt távolsági vételről, írt nekünk a Hajdú István Csillaghegyről, ez ilyen FMDX vétel, ez 23 km tőlünk, elküldött egy magnókazettát, most is libabőrös vagyok tőle, mert nagyon jó érzés, hogy fölvette az egyik adásunkat. Vannak ilyen megszállottak, akik ezzel foglalkoznak. Ha valaki nagyon akar hallgatni, akkor hallgathatja. Még itt, ilyen messziről is, még azt szeretném elmondani, hogy szóba került többször, hogy interneten hallgatni, meg webes rádió, meg ilyesmi. Nálunk ott nagyon rossz az internet ellátottság. Tehát a Teleház jelent, illetve most a e-Magyarország pontok jelentenek internet hozzáférési lehetőséget, és aki oda megy, az ott nem rádiózni fog, hanem mást úgy intézni. Tehát otthon nem jellemző az internet.
Péter, ti hogy álltok a pénzzel? Miből gazdálkodtok?
Nálunk a Teleháza bázis, az egy nyitott irodaként működik, az olyan, mint hogy van egy ingyen helyiségünk, ami önfenntartó, és ennek az internet kapcsolata, a telefonköltsége, mindent, ezt osztja meg a rádióval. A plusz működési dolgok, az, hogy próbálunk minél több együttműködést kialakítani, ez vitte előre a Teleházat is. Például azt, hogy a képviselőtestületi üléseket közvetítjük, ezért jelenleg az önkormányzat havonta 25 000 forintot fizet. Illetve van egy másik terület, ez ugye politika, közélet, a másik terület pedig az egészségvédelem. A Veresegyházon működik a Misszió Egészségügyi Központ, ez egy országos modellé teljesedik ki, erről többször hallani a nagy médiákban is, és nekik van olyan pályázatuk, ahol ilyen infokommunikációra lehetett pályázni. Itt pályáztunk most működési költségre, illetve a rádiós dolgokra. Az előző években, 2003-2004-ben írtak ki pályázatot, mindig csak ilyen kiadványokra adtak pénzt. Rádió még nem próbálkozott náluk, hogy pedig sokkal hatékonyabb lehet a infokommunikációban.
De ez még nem futott le, ez a pályázat, ezek
szerint. Nem, ennek még várjuk az eredményét. Én magánszemélyként pályáztam a rádióra különböző okokból, nem egyesület képviseletében, és én jelenleg magánszemélyként a műsorszolgáltatási alapnál még nem tudok pályázni. Ezzel is kínlódunk már egy jó ideje, hogy ez változzon. Ma kaptam egy levelet a Csékádár Pétertől, hogy az ORTT válaszolt a Ne lehessen a gazemberek éter kampány keretében megírt levélre, hogy az APEC-től várják az állásfoglalást, tehát valamit csinálnak. Másik, ami még eszembe jutott, bocsánat, hogy össze-vissza ugrálok, Nekünk is heti 20 óra az adásunk. Pénteken jártam a Ferjencsik Violával, aki Kistarcsán csinál rádiót az ORTT-nél, és megkérdeztem erről a Kardos Dávidot, aki az ügyintézője ezeknek a kisközösségi rádiós pályázatoknak. A település határára tesz ki az önkormányzat táblát. Zöld Rádió, FM 92.4. Megérkezik az autós, rákapcsol, a heti 20 óra adás, csak este van adás, a Fibernet, a kábel TV szolgáltatótól átszűrődő angol nyelvű hablatyolás hallatszódik az autórádióba, és erre az az ötlet született, hogy csinálunk egy CD-t, a CD-t rákötjük a keverőpultra, a keverőpultot a adóra. Na, tehát, hogy csak egy CD-t üzemeltessünk, mert számítógépről lejátszani a dolgokat bonyolult, és egy egyórás ismétlődő ilyen szignálos elérhetőségeket, műsorokat tartalmazó valami menjen. Ez azért fontos, hogy ez csak egy ilyen legyen, mert a nem nyereség érdekelt rádióként van egy vállalt célunk. Ennek a műsor, a szerkesztett műsoridő 50%-ában meg kellene felelni. Tehát ha 24 órás adást csinálnánk, akkor 12 órában meg kellene felelni annak a vállalt célnak, ami ott a szignálban is elhangzott, hogy a helyi lakóközösség közéleti fórumaként működni. Most ez képtelenség lenne, ezért csak napi 2 óra a szerkesztett adás, mellé tehetnénk mondjuk is műsor ismétlést, és akkor ez nem szerkesztett adásnak számítani, ez az egy darab CD. Erre a Kardos Dávid azt mondta, hogy jó ötlet, nem keresték meg őket még ilyennel, küldjünk egy ilyen CD-t, és akkor eldöntik róla, hogy ez így megoldható-e. Ő személy szerint jó ötletnek tartja a dolgot, mert hogy a frekvencia jobban ki lenne használva, mint hogyha csak este adnánk.
Hallgató, Henry Kepper.
Ez nekem nagyon fájó pont, ez az egész 24 óra, hogy gyakorlatilag minél hosszabb műsoridő van, ugye, annál több szerkesztett műsor kell, vagyis hogyha 24 órában adunk, akkor büntet minket, vagy minél nagyobb időben adunk, annál jobban büntet minket az ORTT. Ez egy abszurdum én szerintem. Külföldön vagy Amerikában, ahol mondjuk a rádiózásban nagyobb tapasztalatok vannak a kisebb helyiségi rádiózásban vagy közösségiben, ott ez egy teljesen általános dolog, hogy egy iskola rádió vagy egy kisközösségi rádió naponta vagy akár hetente készít egy óra, két óra, x óra műsort, berakják a számítógépbe, és egész héten az megy. És így akármikor bekapcsolja az ember a rádiót, egy óra múlva észreveszi, hogy vége a műsornak, és olyan, mint egy on-demand, mint egy lehívásos internetrádió. Mindegy, hogy mikor kapcsolod be, megkapod a műsort, és nem kell azzal foglalkozni, hogy a 24 órát kitölteni, mert az egy órával is kitöltöd, ugyanolyan minőségben a 24 órát. Az ember nem fog 24 órán keresztül rádiózni általában. De hát ez nálunk így nem támogatott dolog. Csak ennyit akartam.
Süllyi Péternek adom át akkor a szót, Triangulum. Nézzük akkor a teljesítményt, pénzt, finanszírozást.
Erdőkertesi Péter a szerencse fia, összevetve ezeket az adatokat, az ő 4 tized wattjával 20 ezer, vagy 3 tized wattjával 20 ezer embert elér, akkor ez itt valami csúcs teljesítmény, talán nem tudom. Valószínűleg egy nagyon lapályos területen van.
Nem, Dimbes-Dombos, hát akkor olyan, mint a ti zalai vagy vasmegyei térségetek. Igen. És igaz az, hogy bizonyos helyeken nem, tehát ezen a településnek bizonyos részein lehet csak fogni, ahonnan rálátás van a antennánkra, illetve a maga az adó 6 tized wattra van beállítva, mert 3 tized watt a veszteség a 30 méter kábelen, és a hetekben járt nálunk mérőautó, jött egy nagy fehér autó, mindenféle felirat nélkül, tetején ilyen hókusz-pókusz antennákkal, megállt a ház mellett, azt hittem, hogy kiszállnak emberek és sejhaj lesz, semmi nem volt. Megálltak, gondolom bemérték, hogy ez itt van, majd elmentek már kicsit távolabb, és egy fél óra múlva már behúzott antennákkal mentek vissza felé Pest felé. Majd ha nem jön egy-két hónapon belül jegyzőkönyv, akkor valószínűleg rendben volt a dolog.
Jó, hát, szóval ebben a típusban, hogy kisközösségi rádió, már csak itt az asztal körül nagyon nagy eltérések, szórások vannak, mondjuk a teljesítmény hatókör elérhető hallgatóság létszáma tekintetében. Tehát van 10 wattos adó, és nem tudom hány emberhez szóltok, mert azt mondtad, hogy fogalmat sincs, ugye, hogy igen. Akkor ő azt mondta, hogy a 3 tized wattal 20 ezer ember, mi nálunk a 4 wattal szerintem, ha 5 ezer, akkor jó. Tehát körülbelül így néz ki.
Csak így közben jutnak eszembe dolgok, hogy hát én a Fixet szoktam, ugye ő a nagy tesó, ő a kedvenc, vagy tőle tanulunk, és Amikor kérdezgetnek a hallgatottságról, azt szoktam elmondani, hogy jellemzően a műsorkészítők ismerettségi köre vagy érdekeltségi köre hallgatja. Van körülbelül 30 műsorkészítőnk, tehát akkor a heti hallgatottságot olyan 200-300 főre tudom tenni. Még a műsorainkhoz hadd soroljam el gyorsan, hogy nálunk van vallási műsor, azzal indultak a dolgok, reformátusok, baptisták jöttek először rendszeres műsorokkal, ez a heti 23 órából 6 óra, tehát a 25%-a, illetve van ilyen közéleti beszélgetős, ezek inkább lányok csinálják, hogy meghívnak a faluból mindenféle ismert vagy híres embert, és akkor ez heti 3 óra, illetve van ez az egészségvédelem, betegjogok, ilyesmi, ez pedig 2 óra. Illetve van a képviselőtestületi ülések így esténként, 8 óra után, amikor éppen aktuális, akkor abból sugárzunk. Tehát a műsor idő 50%-át ilyen tartalmas dolog teszi ki, a másik 50%, ami ilyen dum-dum zene, meg ilyesmi, amit szeretnénk csökkenteni.
Nálunk ilyen, hogy csak zene, tulajdonképpen ilyen műsor nincs, tehát zene az valamilyen műsoron belül van. Amiatt is szerencse fia még az Erdőkertesi Péter, mert náluk a teleház ezek szerint önfenntartó, illetve az önkormányzat azért fizet nekik, hogy rádiózzanak. Nálunk fordítva van, a teleház nem önfenntartó, az önkormányzat nem ad hozzá semmit, és az első időkben komoly nézeteltérés támadt, amikor mi fölvettük az önkormányzati ülést, és ezt műsorként leadtuk a Szerdai Dobszerda közéleti magazinban. Úgy képzelték az önkormányzati képviselők, vagy közülük néhány hangadó, hogy ehhez nincs joga a rádiónak. Tehát ott nyilvánosan vitát kellett folytatnunk, törvény helyett idéztem, ami szerint, ami nyilvánosan hangzik el, az rögzíthető és felhasználható. És ez első pillanatban nagy meglepetést vagy megrökönyödést keltett. Nem ápolta a jó viszonyt a rádió és az önkormányzat között. Ettől függetlenül csináljuk a közeleti műsorokat. Nincs helyi újság, mert amíg az önkormányzat adott rá pénzt, addig csináltuk, de most már nem ad pénzt az újsághoz, tehát maradt a rádiózás. Na most a teleház tartja el a rádiót, ami mondom nálunk egy ilyen kicsit válság helyzetben van évek óta, de úgy, ahogy amennyire a teleházat lehet fönntartani, annyira lehet a rádiót is fönntartani. Az istenkútiakat azért irigylem, mert náluk ugye ők a faltörőként minden ORTT és pályázaton keresztül verték magukat, ami nekünk egy se sikerült, kezdve ott azzal a pekkel, hogy november 23-án kaptuk meg a rádióengedélyt, és a rezsipályázat kiírása november 23, és ez a baromság fordult elő a praxisunkban, hogy az ORTT nem a beadás idejé kéri az összes kérhető papír érvényességét, hanem az ő pályázatuk megjelenésének az időpontjában, ami szerintem egy nonsense, egy teljesen indiferens adat, de ezt többszöri levelezés útján sem sikerült megváltoztatni ezt az álláspontot. Tehát ez azt jelenti, hogy mi január eleje óta rendszeresen adunk, napi adások vannak, de ebben az évben rezsipályázatból ki vagyunk zárva. Tehát nem rózsás a helyzet, na, ezt akarom mondani.
Bocsánat, a képviselőtestületi ülés közvetítéshez elmondanám, hogy először mi egy bizottsági ülést próbáltunk felvenni, talán még akkor se volt itt a Péter, amikor mondtam, hogy próbáltam ilyen felvételt készíteni 4 mikrofonnal, odaültem keverőpulttal, számítógéppel felvenni az adást, és akkor ott húzogattam a potikat, hogy éppen melyik képviselő beszél, és akkor ezt utána leadtam a rádióban, ez megtetszett a polgármesternek, jegyzőnek, elfogadták, hogy ez hallgatható, majd ők beruháztak, mint egy 1,5 millió forintért egy ilyen szavazatszámlálós Microvox Kft. Által terjesztett rendszer, amit az országban nagyon sok településen már használnak. Például az ORTT-nél 2 ilyen rendszer is van, a Microvox-nak a szórólapjáról ez kiderült. Hogy honnan volt rá az önkormányzatnak pénze, meg hogyan oldotta meg, azt majd majd idővel kiderítjük, de ők maguk készítik a felvételt, és odaadják MP3 formátumban, nekünk csak le kell játszani. Tehát nem kell vele dolgoznunk. És az a maguk felé, pedig befelé azzal magyarázták meg a képviselőknek a dolgot, vagy fogadtatták el a dolgot, hogy e felé megy az egész közigazgatás, és a közigazgatási hivatal is el fogja idővel fogadni ezt a jegyzőkönyvezési rendszert, és akkor most megkönnyíti a papíralapú jegyzőkönyv elkészítését, illetve a későbbiekben ezt a digitális formátumot fogják elfogadni.
Ez nem a civil kontrollnak az egyik mintapéldája, ami ott zajlik akkor.
Igen, úgyhogy nem féltek attól, hogy manipulálva lesznek azok az MP3-ak ahhoz képest, ami elhangzik, vagy ami elhangzik azon kívül, hogy fölveszik?
Az első kettőben még a szüneteket is vették, és az ott elhangzó dolgokat nem adtam le a rádióban, mert olyan dolgok hangzottak el, amiről... Tehát még tanulniuk kell, hogy a mikrofon azért sokkal érzékenyebb, mint sem gondolnák. A harmadik, amit most kaptam, hát... Ezen érezhető, hogy ezen már dolgoztak, mert nincsenek benne háttérzörejek, meg szóval kezdenek ilyen aggályaim lenni, de majd legfeljebb megyünk kontrollfelvételt készíteni, hogyha nagyon olyan a dolog. Illetve szóba kerülnek ugye megint a zárt ülés, hát ezek már ilyen hivatali dolgok, zárt ülés, nem zárt ülés, most balhézzunk érte, hogy az ülés az miért volt zárt, és na mindegy, hosszú.
Valami hasonló dolog nekünk is fölmerült az egyetemi előadások közvetítésével, hogy ez mennyire nyitott az előadás, vagy mennyire zárt, mennyire joga egy tanárnak, vagy egy tanszékvezetőnek letiltani az ő tanárát, hogy azt ne lehessen fölvenni. Végül is nálunk ez úgy oldódott meg, hogy egy rektori utasítás jött, hogyha a tanár írásban beleegyezik abba, hogy azt fölvehessük, akkor azt fölvehetjük, de ha nem, akkor nem. Persze ez a tanárnak a saját joga, de elvileg nyilvános minden egyetemi előadás.
Igen, tehát személyiség, jogok, tehát itt is, amikor felvétel készül, meg kell kérdezni, hogy van-e valakinek ennek kifogása, és hogyha nincs, akkor felvétel készíthető. Tegnap volt nálunk egészségterv találkozó. Erre a rádiót megint elfelejtették meghívni, tehát azért ilyen kapcsolat van az önkormányzattal, hogy nem hívtak, de tudtunk róla. Itt az első előadó a Gyurcsánné Dobrev Klára volt. Én kérdeztem a szervezőket, hogy készíthetek felvételt? Mondták, hogy készíthetek, de senki nem mondta el se az előadóknak, se a jelenlévőknek, hogy felvétel készül. Így készült el a 4 óra felvétel, majd a végén az egyebeknél, mint meg nem hívott ember, elmondtam, hogy itt felvételt készült, van-e kifogás ellene, és mivel nem volt senkinek kifogása, szombaton ezt a 4 órás anyagot leadjuk. Szerkeszteni, nem szerkeszteni, ez a képviselőtestület üléseknél is felmerült, hogy vágni, nem vágni, kinek van erre energiája, mit vágunk, mit nem vágunk. Úgy érezzük, hogy annyira kíváncsiak a helyi emberek a helyben történt dolgokra, hogy igenis veszik a fáradtságot, és végighallgatják a képviselőtestületi ülést. Annyival könnyebbítjük meg a dolgukat, hogy egy-másfél órás blokkok, körülbelül a napi rendi blokk, a pontok, aszerint szétszedjük, tehát ha 6 órás az ülés, akkor a hét este 8-tól csak egy-egy részt adunk le belőle, ilyen folytatásosba, és akkor egy hét múlva megismételjük, illetve ez a mostani 4 órás egészségterv találkozónak is ez lesz a sorsa, hogy szétszedem blokkokra, hogy hallgathatóbb legyen, és akkor közte lesz egy-egy zenei rész, vagy pihenősebb rész, és akkor úgy sugározunk.
Szóval az önkormányzati támogatásnak is van erre. Zsebrádió, azt mondtátok, hogy még nem működtök, de talán már van elképzelésetek arra, hogy miből fogtok, ha elkezdődik az adás, hölgyek.
Hát, mint a többieknek, meg egy pár rádiónak szintén a források egy részét teleház adja, aminek a pincéjében működik a rádióstúdió, illetve hát pályázati források, illetve egyéb támogatások, ami önkormányzattól kaptunk támogatást idén az adóra, de mondjuk ámblokk az egész egyesület, illetve az egyesületnek van egyéb tevékenységi köre is, népi játszóházat működtetünk, és rendezvényekre is szoktunk kijárni, úgyhogy úgymond valamilyen szinten saját forrásokat is meg tudjuk teremteni, de nagyon nehezen, tehát fizetett alkalmazottunk még egyelőre nincsen, de azt mi is látjuk, hogy ez így, tehát nem tartható hosszú távon, mi 16,5 órába fogunk sugározni, tehát technikus mindenféleképpen profi ember kell, aki ezeket a dolgokat keveri, legalábbis a délelőtti órákban, amikor ugye az önkéntesek nagy része dolgozik. Amire még szerettem volna már jó régen reagálni, hogy például a hallgatottság, így már szintén elmondtad, hogy igazából amire mi gondoltunk, ahogyan le is lehet mérni, körülbelül egy 70 önkéntessel fogunk tudni csúcsidőben együtt dolgozni, úgyhogy zökkenőmentesen működjön minden. És hát igazából, hogyha ők hallgatják egymást, és az ő családtagjaik hallgatják ezt a dolgot, akkor már jó. Tehát és ezen le lehet, mert egyébként néztem statisztikákat, kisközösségi rádiókról nem is készítenek, pont a civil rádió mostani igazgatójával beszélgettem erre, hogy még úgy is, hogy a tilos rádióval karöltve szeretnének egy felmérést készíteni, nem készítenek, mert annyira elhanyagolható ez a dolog. Egyedül, ami kimutatható, az a rádió C, de valami 0,02 vagy 1000%-ban lehet. Úgyhogy ez még nem az a műfaj, amivel nagyban foglalkoznak. Hát ezzel gondba vagyok. Azt tudom, hogy 1 kilométer sugarú kört fedünk le. Nekünk nincsenek dombocskáink, semmi ilyesmi, úgyhogy ez körben le is fedi a falu.
Körvégén Berzsenyi. Ti miből gazdálkodtok?
Gyakorlatilag ugye mi 3 hónapja üzemelünk, mi még eddig nem pályáztunk, semmilyen önkormányzati támogatásban nem részesülünk, nem reklámoztunk még, gyakorlatilag semmilyen bevételünk még eddig nem volt. Amiből fenntartjuk magunkat, az a, mivel mi főiskolán belül működünk, azon belül is egy tanszékhez tartozunk. Ugye egy ember van főállásban a rádiónál, ő kap fizetést, ami eddig a rádiónak a rendszeres kiadása, illetve a rezsi. Ami minimális, úgy gondolom, egy intézményen belül.
Kitől kap fizetés? Az egyetem maga szponzorálja ezt, vagy saját forrásaitok vannak?
Az egyetem, és hát a főiskola, mi esetünkben a főiskola, igen.
Mert nálunk az egyetem, hát ugye ismert országosan az anyagi helyzete, de azt mondta, hogy ő szellemileg segít minket, de anyagilag nem. Még egyet szeretnék kérdezni, bocsánat, hogy a kábelhálózatokkal milyen a tapasztalatotok? Mert hogy mi, nálunk UPC van, meg MATÁV van, amit Budapesten elérhető lenne, mind a kettő csípőből nagyjából visszautasította azt, hogy mi, mint kisközösségi, az egyik azt mondta, hogy az ő nagy közösségű rendszerükbe miért gondoljuk, hogy bevennének minket, másik pedig azt mondta, hogy nagyon szívesen, hogyha fizetünk 100 000-től 1 millió forintig terjedő pénzt ezért. Szóval nálatok van olyan kábelhálózat, amelyiknél pozitív tapasztalataitok vannak?
Egyáltalán volt-e próbálkozás már bárkinek ez ügyben, hogy kábelhálózathoz menjen? Nektek volt? Dénes Pécs, hallgassuk meg.
Én is elmentem a UPC-hez, és nagyon kedvesen fogadott ott a területi igazgató, aki elmondta, hogy kereskedelmi rádiók állnak sorban, hogy rákerüljenek a hálózatra, mivel olyan telített az a sáv, ahol ezt be lehet kódolni, mert az kiderül, hogy technikailag ugyanazon a frekvencián nem lehet sugározni kábelen, mert abból egy interferencia lenne. Tehát fölfűzik a szolgáltatók. Tehát ők veszik valahol az adást, és fölfűzik egymás mellé mondjuk. Átkódolják más frekvenciákra. Tehát oda már be sem lehet férni. És szép kedélyesen elbúcsúztunk, és elmentem. Lezvén neki, hogy ez egy induló piac, és hogy 50 kisközösségi rádiónak van meg az engedély az ORTT-nél. Tehát előbb-utóbb, mint hogy a könyvedbe is írod, hogy akár a digitális rendszerekre is föl lehetne fűzni a kisközösségi rádiókat, tehát akár műholdról is vissza lehetne sugározni a földre, ha erre van kapacitás.
Most a kábeltévéknél nekünk szintén ugyanezt, tehát nagyon kedvesen fogadtak, és mindenben segítenek, de aztán a végén nem sikerült, és nekem az volt a gondom ezzel a dologgal, hogy a törvény szerint 3+, vagy nem tudom, 3-at kell sugározni helyi műsorszolgáltatót, meg a nem nyereség érdekelteket, és akkor
az egyiknek már megvolt, a másiknak nem volt meg ez a kötelező, tehát a kötelező sem volt meg, és mégis elutasított minket. De ezek mind sugároznak külföldi, vagy zenei, vagy nem zenei rádiókat. Tehát miért fontosabb egy németországi adót a kábelhálózaton adni, mint egy helyi rádiót? Nekem ez a fő bajom. Másik pedig az, hogy mi próbálkozunk azzal, hogy a budapesti digitális DAB rendszerbe bekerüljünk, amihez ugyan még vevőkészülők nincs Magyarországon, de hát, vagy nagyobb, tehát 30 van mondjuk, de ez sugároz kísérleti jelleggel, a Magyar Rádiót lehet így digitálisan, tehát ez egy földfelszíni műsorszórási lehetőség, ami vagy a jövő, vagy nem a jövő. Tehát 10 éve megy, sokan azt mondják, hogy ez már élőhalott, sokan azt mondják, hogy lehet, hogy ebből még lehet valamit csinálni. Mi megpróbáljuk azt, hogy az Antenna Hungáriának is, meg az ORTT-nek beadtunk egy kérvényt, hogy szeretnénk ide fölkerülni. Nincs semmilyen szabályozás, tehát most várjuk, hogy mi lesz. Azt mondták, hogy minél többen jelentkezünk erre, annál nagyobb az esély arra, hogy végre valaki azt mondja, hogy ezzel mégiscsak kéne foglalkozni. Legalább foglalkozni kéne vele.
Nekem van még egy tapasztalatom, aki már járt járunk, de mindenkit szívesen invitálok Pécsre, akár most a hétvégén is, azt tudja, hogy mi egy önkormányzati tulajdonú szociál 60-as években épült művelődési házat működtetünk, amely egyben a környék kábel TV elosztó állomása is, vagy annak is helyet ad. És nekünk ebből sajnos műszaki és aztán később emberi gondunk is támadt, mert kiderült, hogy a rádióadásunk zavarja a kábel TV rendszert, és ezért feljelentettek minket a NHH-nál, ahonnan kijöttek jegyzőkönyvezni, és megállapították, hogy mi szabályosan sugározunk, hanem valószínűleg a kábel TV-nek a rendszere valahol megbontott és beszűrődő jel van, és mondjuk a TV2-nek megcsíkozza a képét. Ez azért nagyon érdekes, mert mi a lakosság egy része, aki a TV2-t akarja nézni, és nem a rádiót hallgatni, az haragszik ránk, mert mindig műsoridőben tapasztalja ezt a zavarást. Az egy más kérdés, hogy állítólag azóta sincsen elhárítva a hiba vagy a probléma.
Mielőtt belevágunk a következő témába, most hallgassuk meg a Berzsenyi Dániel Főiskolán működő rádió 2 perces bemutatkozó anyagát, jó?
Berzsenyi Rádió, a fülek szállodája.
Merüljünk alá! Búvárkodás Murai Gáborral az interjúk világában.
Fülbevaló. Információs magazin, sok zenével, közérdekű információkkal.
Legújabb információk a Höktől, legfrissebb hírek a TO-tól. Legnagyobb csaták a sportcsapatainktól. A legfontosabb kérdésekre a legpontosabb válaszok itt a Berzsenyi Rádión.
A Berzsenyi Rádió adása folytatódik.
Sziasztok! Ez itt a Mazsola, a Berzsenyi Rádió évfordulós műsora. Szerkesztők Nagy Diana és Nagy Veronika, műsorvezetők Bicó Ágnes, Enzső Zsófia, Desics Judit és Zábori Judit.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Berzsenyi Rádió alternatív zenei magazinját hallják. A mikrofonoknál a két műsorvezető, Szentkuti Anna és Huszár Judit.
Kíváncsi vagy, ki is vagy valójában? Szeretnéd tudni, mit rejtenek számodra a csillagok?
Kíváncsi vagy az álmaid üzenetére?
Érdekel a számmisztika?
Kérdéseidre most választ kaphatsz.
Tarts velünk egy boszorkányos fél órában, ahol mindenkit elvarázsolunk.
Zajos csajok!
Büntető!
A Berzsenyi Rádió
heti sportmagazinja.
Béla király.
Jó, elnézést, elfelejtettem.
A labda mögött Horváth Tamás
és Németh Péter.
Jó szórakozás!
A gólvonalon Dunavecki András.
100.
Nánai Márti, hajrá!
Köszönöm szépen!
Jó!
From Italy!
Én is köszönöm szépen!
Thank you!
A műsorvezetők
Mikor.
98.
Jó szurkolás!
Berzsenyi Rádió.
Büntető!
Jó szórakozást!
A Berzsenyi Rádió bemutatkozó anyaga után pedig még mi egy kicsit pihenünk itt, úgyhogy hallgassuk meg, hogy mi a helyzet a Triangulum Rádióval. Őri Szent Péterem.
Hangolom. Ráhangolom. Megvan!
Itt a Triangulum!
Triangulum Rádió.
Triangulum Rádió.
3x3 rádiója.
8-ét.
Triangulum Rádió. Te is hozd a híreket. 548-040.
Itt a Triangulum Rádió.
Aki hallja...
Aki hallja...
Az őrségi.
Dobszerda. Délutáni püfölő. A Triangulum Rádió közéleti magazinja. Szerda délutánonként 17 órától.
Triangulum!
A kedvező rádió.
Van kedved?
Vasárnapi csalamádé. Délutáni csacsogás.
Mindenről, ami eszünkbe jut, ami foglalkoztat bennünket.
Vasárnapi csalamádé Balla Zsuzsával, a Históriással és a Parasztasszonnyal.
Vasárnapi csalamádé, töltse velünk a ma délutánt is.
Triangulum Rádió.
Nos, ez volt az Őri Szentpéteren működő Triangulum Rádió bemutatkozó anyaga, és a kisközösségi rádió most rádiós kollégák itt most kisközösségként működve egy kicsit megpihentünk, de már is visszatérünk az asztalhoz, és folytatjuk a beszélgetést, hiszen érdemes még szerintem arról beszélgetnünk, illetve hát a Henrik szerint is, hogy milyen tartalmakat készítsünk. Ugye a híreket már érintettük több szempontból, érintettünk önkormányzati műsorokat, érintettük azt, hogy milyen közönség, illetve mennyire határozzuk meg a közönséget. De mi van például azzal, hogy tartalomcsere egymás között, hogy a többféle kisközösségi rádió vagy más rádióval, ugye a rádióhírszolgálatról beszéltünk, hogy jönnek-mennek tartalmak. Szóval erről egy kicsit érdemes lenne talán értekezni, milyen tartalmakat készítsünk. Kezdetként akkor én itt, mint az Eper Rádió műsorigazgatója, Batki Zsolt, egy kicsit mesélek arról, hogy mi milyen típusú műsorokat készítünk, illetve hát néhány dolgot már hallottatok. Az egyik ilyen volt, amit a Henrik már megemlített, az egyetemi előadások, amit rádióegyetemként címeztünk meg, és amelyekből gyakorlatilag minden hétköznap hangzik el nálunk legalább egy, de adott különleges speciális időszakokban akár több is, vágott, szerkesztett formában olyan egyetemi előadások, amelyek tartalmasak, szórakoztatóak, okosodni lehet belőlük, és érdemes, azt gondoljuk, megőrizni őket, és szélesebb körben is terjeszteni, mint az a szűk egyetemi hallgatói bázis, amely egyébként kötelezően ott van és hallgatja ezeket. Tehát ez egy ilyen komoly alappillére annak, amit mi az Első Pesti Egyetemi Rádióban készítünk, csinálunk. Ezen kívül a legnagyobb alappillér az a zene, és ez azért van, mert hogy ugye szűkösen állunk a stábban, és abban az energiában, és nem beszélve az anyagi forrásokról, tehát mi nem tudunk megfizetni állandó munkatársakat, akik hírt szerkesztenek, akik állandóan kevernek, készítenek, konzervben pedig a legkönnyebb zenét sugározni, úgyhogy mi világzenében utazunk, és világzenei válogatást sugárzunk műsoraink nagy részében, ezen kívül pedig kultúrával, művelődéssel, tudománnyal foglalkozó műsorokat szerkesztenek azok, akik részt vesznek ebben, azok a hallgatók. Elsősorban tényleg kommunikációs szakos hallgatók, de jönnek ide más bölcsészkari, illetve TTK-s hallgatók is, és készítenek nálunk műsorokat. Mondhatnék talán példát is, és akkor egy kicsit világosabb lenne. Van például egy rendszeresen jelentkező műsor, Csonka Hold, ez a címe, kicsit gondolkodnom kellett. Ez egy irodalmi kis kör, amelynek a tagjai verseket írogatnak, és aztán itt hetente egyszer leülnek, elmond valaki egy verset, azok közül, amit írtak, a többiek pedig beszélnek róla, mondjuk hárman, négyen. Van egy ilyen típusú műsor. Aztán van egy olyan csapat, akik hangjátékokat készítenek. Ennek a csapatnak, a Jorik társulatnak a hangjátékát, a legutóbbi művét fogjuk egyébként ma este így ősbemutató formájában, itt délután 17:30 tájában prezentálni a nagy érdeműnek, itt az éteren keresztül is, meg remélhetőleg nektek is, akik részt vesznek a beszélgetésben. És aztán vannak még különböző magazinok, bemutatjuk az egyetemi szakokat, van benne egy kis utazgatás, világjárás, tudományterületekkel való foglalkozás, úgyhogy mindenféle. No, akkor most kit szólíthatok meg, aki beszél?
Gyertek ti. Akkor jön a Zsebrádió, ugye, Erika?
Igen, köszönöm. Igazából ez a műsor cserebere, ez engem akkor fogott meg, amikor ugye először szó volt róla. Jó, ezt így rosszul vezettem fel. De nagyon fontos, hogy egymástól is szerintem meríthessünk ötleteket, hogy melyik településen milyen jellegű problémák vannak, hogyan működnek a civil szervezetek, ami szerintem országos szinten is nagyon fontos, hogy valamilyen szinten legyen egy körkép, hogy ki mit csinál és hogy csinál. A másik része a dolognak pedig segítség lehet akkor, amikor például kevés az önkéntes, amikor kevés a műsorkészítő, vagy nem készülnek olyan jó műsorok a rádióban, mint azt mondjuk szeretnénk. Igazából csak ennyit akartam hozzászólni, úgyhogy nagyon szívesen vesszük az egyéb kisközösségi rádióknak a műsorait, ami, hát nem tudom, hogy ti hogy csináltok, hogy interneten keresztül lehet letölteni, vagy egyéb fórumon.
Pillanatnyilag interneten keresztül, de hát még nincs hivatalos cserepartnerünk, úgyhogy nem tudunk róla, hogyha valaki át is vette, de nagyon-nagyon örülünk neki. A Berzsenyi, nálatok, milyen típusú műsorokat készíthetek, illetve hát van-e olyan, amit szívesen bedobnátok a közösbe? Kapcsolok mikrofont és várjatok.
Hát mindenféleképpen jó ötletnek tartom a műsorcseréket. Egy kicsit azon kellene gondolkodnunk, hogy milyen típusú műsorokat hallgatnának esetleg Csepelen, Pécsen, vagy itt az Eltén, nem tudom. Az biztos, hogy ott Szombathelyen a hallgatóink, akik hát lelkesedésből vagy óra keretében csinálják a rádiót, ők mindig a saját ötleteikkel jönnek, és nem nagyon szoktuk őket úgy igazgatni, hogy na most ilyen témába vagy olyan témába készüljenek a műsorok. Úgyhogy van minden, ami a hallgatóságot, mint főiskolai hallgatóságot nálunk érdekli. Van egy Kerekasztal nevű félórás, ilyen beszélgetős műsor, ahol mindig valamilyen központi probléma vagy téma körül zajlik a beszélgetés. Itt volt szó már a külföldi egyetemet nyert hallgatóknak a mindennapjairól, hogyan lehet tanulni egy külföldi egyetemen, milyen odakint a megélhetést. De szeretnénk szeptembertől egy Sóhivatal című műsort is elindítani, amelyik kimondottan problémákat oldana meg, főiskolai és hallgatói problémákat, itt nem tudom én, a tanárok vizsgáztatási stílusától kezdve az ösztöndíj ügyekig, hallgatói önkormányzatos ügyekig mindent meg lehetne beszélni. Tehát úgy tűnik, hogy ezek lehetnek talán az egyik hangsúlyos témák, tehát a hallgatókat érintő problémák és ügyek. A másik, ami pedig hát egy örök sláger, az a zene, de szeretnék majd egy körkérdést intézni a résztvevőkhöz, hogy hogyan csináljátok ti a zenei szerkesztést, honnan szereztek zenéket. Nálunk a zene az egy fájó pont egyenlőre még.
Igen, mind a kettő nagyon jó kérdés. Az egyik, az első, hogy milyen műsorokat cserélnénk. Én azt gondolom, hogy az egyetemi rádió az olyan műsorokat cserélne, ami az egyetemistákat érdekli, vagy a főiskolásokat, és hogy mi történik egy másik felsőoktatási intézményben, szerintem az érdekli őket. A falu rádió meg az érdekli, hogy a másik faluban hogy csinálják azokat a dolgokat. Tehát mi, mint hogy a Berzsenyi, vagy akár a Cool FM-en, hogyha készülnek ilyen műsorok, akkor szerintem ezeket a típusú műsorokat simán cserélhetnénk. Nekünk is van egy ilyen egyetemmel foglalkozó magazinműsorunk, amik azt gondoljuk, hogy érdekelhet másokat is. Másik a zene. Hát mi úgy csináljuk, hogy nálunk ugye 24 órában nagyon sok zene van. Világzene a profilunk, és ezzel kicsit formátumrádiózást is elkezdtünk csinálni, tehát úgymond a kereskedelmi hangzású valamit, de egy teljesen másfajta zenével, tehát a népzenével, világzenével, tehát más országok zenével, inkább mint az angol szásszal megyünk egész nap. És itt egy mi összeváló, hogy honnan szerezzük a zenéket, a diákok és mi, mondjuk én, külföldön járunk, veszünk CD-ket, hazahozzuk be, grebbeljük, MP3-ba fölrakjuk. Tehát ezek legális források. Előszedtük az összes bakelit lemezeinket, bedigitalizáltuk, azokból is játszunk rengeteget. Meg amit a diákok hoznak. Mindig mondjuk, hogy legális legyen. Tehát CD-ről, ugye ez ebben nem szólhatnak bele, hogy CD-ről teszünk be zenéket. És az, hogy hogyan szerkesztjük, van egy program, ami amit használunk, ezt Sam Broadcasternek hívják, nagyon sok ilyen műsorautomatizáló program van, ahova be, végülis hát ez nem éppen egy közösségi jellegű dolog, hogy beprogramozzuk a gépet és az játsza, de ez kisegít minket abban, hogyha nincs itt a stúdióban senki. Tehát vannak olyan zeneműsorok, amiket hozzák a zenéiket a diákok, de itt megmondjuk a gépnek, hogy ettől és ettől az órától, ettől az óráig, eddig az óráig ezt és ezt a file csokrot játsza, ilyen és ilyen algoritmus szerint, tehát először játszon egy lassú afrikai számot, aztán játszon egy gyors magyar népzenét, tehát így ilyen konkrétan kategorizálni kell, tehát ez ugyanaz a munka, mint amit a kereskedelmi rádiósok csinálnak az ő zenéikkel. És akkor így kialakítottunk szinte órákra lebontva, vagy napra lebontva ilyen zenei blokkokat, amiket mégis mi határozzuk meg, hogy mit játszon, de mégis a gép segít abban, hogy kiválassza, és hát automatikusan megcsinálja. Mert hogy nincs emberünk rá, hogyha jönnek az emberek a zenei műsoraikkal, nagyon sokan jazzt akarnak csinálni például, akkor ez mind háttérbe szorul. Nálunk nagyon sok az irodalmi műsor érdekes módon, vagy talán nem érdekes módon, mert a bölcsészkaron vagyunk, tehát azt hiszem 3-4 olyan sorozat, sőt 5 olyan sorozat is van, ami hetente jelentkezik, és ezeket az ismétléseknek hála, az naponta jelentkezik valójában a sok ismétlés miatt. De mindegyik mondjuk az egyetemi hallgatóknak a verseit valaki, vagy a hallgató maga felolvassa, és akkor hárman ülnek, vagy négyen ülnek, te jobban tudod, itt a stúdióban, és akkor erről beszélgetnek, vagy ezt elemzik. Vagy vendégeket hoznak, költőket, vagy akár csak verseket olvasnak föl. És ez az egyik, vagy ez lenne nekem egy fontos kérdés hozzátok, hogy vannak-e olyan műsorok, amik... Hát, ugye a fiatalok nem szeretik ezt a Kossuth rádiós stílus, vagy magyar rádiós stílust, de én szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy előre szerkesztett tematikus műsorok készüljenek, amik berakhatók úgymond egy dobozba, és mármelyik rádióban leadhatók. Itt az én fejem előtt, vagy én szemem előtt a Spektrum TV-nek a jobb magazinjai lebegnek, amik ismeretterjesztő, vagy ugye tehát én egyetemi rádióból beszélek, ismeretterjesztő jellegűek, vagy tudományosak, vagy akár irodalmiak, amiket sok szerkesztő megcsinál, de nem élőben, hanem vágóasztalon összerakja sok riporttal, bejátszásokkal, és ez becsomagolja egy MP3 fájlba, és innentől kezdve ez olyan, amit át lehet adni bármelyik rádiónak, és akár egy év múlva ismételjük, akkor is érték lesz, ha 20 év múlva ismételjük, akkor pedig kortörténeti dokumentum lesz. Tehát, hogy ilyeneket csinál-e valaki. Egy dologra nagyon büszkék vagyunk, hogy hangjáték készül nálunk. Tehát a diákok összeállnak, és csak a diákok, tehát ebben mi egyáltalán nem is veszünk szinte részt. A Magyar Rádiótól vannak oktatóink, akik ebben segítenek, az ottani művészeti főszerkesztőségtől, de anélkül is meg, tehát az előző fél évben anélkül is megcsinálták. Elővesznek egy drámát, vagy akár egy mesét, összeszednek egy stábot, egy ilyen amatőr színjátszó társulatot szinte, ugye a színjátszás is egy egyetemhez vagy főiskolához köthető műfaj lehet, és akkor itt a stúdióban azt megcsináljuk, és a rendező a legutóbbi hangjátékot, aminek ma este lesz ugye az ős bemutatója, azt egy héten keresztül szinte napi 24 órában vágta. És egy olyan dolog jön létre, ami hát az egy kezemen meg tudom számolni, hogy Magyarországon hány rádió foglalkozik ezzel, és ebből a Magyar Rádió az, ami a nagy többséget viszi, a többi meg egy-egy példát, egy-egy ilyen hangjátékot készített. De ez csak egy példa, hogy hangjátékot készült. Tehát, hogy ilyen nagy munkával elkészített, de maradandó értékek. Szerintem a kisközösségi rádiók ebben hozhatnak valami nagyon újat, mert a kereskedelmiek nem hiszem, hogy ilyenre kaphatók lennének, vagy ilyet szeretnének valaha is csinálni.
Igen, az egyik kezeden már egy újat foglalok akkor. Nálunk is folyik ilyesmi, illetve ugyanúgy szeretném és tervezem, hogy minél több ilyen dolog legyen. Tehát megvannak a konkrét ötletek is, akár hangjátékra, akár folytatásos felolvasásra és egyéb dolgokra. Nálunk mondjuk az a szerencsés helyzet van, hogy ott van két összművészeti fesztivál nálunk, aminek szintén ez a helyszíne, és az ott készült programokat, hát ezeket fölvesszük, és ezek között vannak színházi, irodalmi programok is, amik így egy az egyben adhatók, és adjuk is őket. De készült mondjuk az adventi időszakban, mi ezzel indítottuk a rádiót még nem hivatalosan, hogy akkor 4 héten keresztül ilyenfajta irodalmi, előre fölvett, feldolgozott, vágott műsorok mentek vasárnaponként. nagyon nagy, hát macera, szóval idő kell hozzá, és ebbe a napi kávédarálóba, tehát azért a 20 óra új műsor elkészítése, úgyhogy hogy lényegében ezt szívességből kell elvárni az emberektől, ez nagyon leterhelés, lefoglalja ezt a társaságot. Tehát nálunk ez egy alapvető gond, nem tudom, aki 3-4 hónapja már ad, és ilyen heti 16 meg 20 órákat ad, hogy mennyire fáradtatok el? Nem unták-e meg azok, akik az elején lelkesen, önkéntesként életüket, vérüket adták, de 3 hónapon keresztül minden nap adni vért azért az nem megy. Szóval nálunk ez van, hogy ezt valahogy kezelni kell, hogy hogyan tud permanensen egy színvonalat nyújtani, és valahogy megtartani embereket a rádió. De most visszatérve erre a kérdésre, hogy igen, ilyen műsorokat szeretnénk csinálni, és át is vettünk tőletek is, tehát a húsvéti műsorotokat azt leadtuk, a civiltől is, tilostól is vettünk át ilyen jellegű műsorokat, úgyhogy ezt kéne forszírozni.
Igen, csak nagyon nehéz ez a dolog. Janovics András vagyok, Szászalombattáról. Nagyon nehéz az, amit ön mondott, mármint azt, hogy egyrészt a csapatot összetartani. Egy évig voltam a Szászalombattai Rádiónak a főszerkesztője. Itt hallom, hogy 70 ember önkéntes. Azt mondom, hogy felejtsék el, bocsánat, én egy évig csináltam, nyugodtan el lehet felejteni. Arra vigyázni, amikor én először, vagyis egyszer beszélgettünk a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezeténél, és azt kezdtem hallani, hogy az egyik főszerkesztő, már nem emlékszem, hogy melyik rádiótól, azt kezdte mondani nekünk, hogy hát, hogy ott jönnek, mennek, és ez tűnik meg el, meg az tűnik el, és én átvettem a szót, hogy ne haragudjon meg, de ezt valahogy akkor úgy kell csinálni, hogy kemény kézzel, és úgy kell a munkatársakkal bánni, hogy ők is tudják azt, hogy ez egy önkéntes dolog, de akkor legalább maradjanak meg a technikai berendezések az, amivel fel van szerelve az a rádió stúdió. És én akkor nem igazán értettem, meg utána aztán megértettem, hogy amikor már mi is lettünk 25-en, 30-an, egyszerűen nem lehetett átlátni a bizonyos dolgokat. És akkor, amikor próbáltam rendet teremteni, az volt a probléma. Tehát ott jött a konfliktus, mert ugye végül is valamilyen formában a közösségi rádiózás abból is áll, hogy egy bizonyos közösség rádiózik egy bizonyos közösségnek. Tehát a kettő az valamilyen formában egybefor. Azzal nem igazán értek egyet itt, ami még egy kicsit régebben hallottunk, hogy hát rádiózzunk magunknak, és milyen jó, és milyen szép, mert azért csak van egy bizonyos cél, az, hogy hallgassanak bennünket, tehát valamit átadni. Most információt, vagy szórakozást, vagy jó kedvet, vagy... Szóval rengeteg dologról lehetne itt beszélni. Tehát valamit át kell adni a rádión keresztül, azért is van az adó, és azért van egy egy kilométeres körzeti vételi körzet, ugye? Tehát most az, hogy csak rádiózunk, az nem biztos, hogy megfelelő. Ráadásul ugye én azt tapasztaltam, hogy nagyon nehéz összetartani egy bizonyos közösséget. Azon is gondolkoztam, ugye, hogy valaki önkéntes, akkor ugyannak pénzt nem lehet. Tehát attól függetlenül pontosan az vonatkozik rá, mint hogyha egy normális, tehát az, hogy nincsen szabályozva, ez nem igaz. Tehát Magyarországon szabályozva van az önkénteseknek pontosan az a munkatörvénykönyve érvényes rá, mint hogyha normálisan ő ezért fizetést kapna, be lenne jelentve, adózna és tajszáma lenne annál a bizonyos szervezetnél, egyesületnél, alapítványnál, ami ezt a rádiót működteti. Most ezt én mindig arra gondoltam, hogy valamilyen formában a reklámokból bejött összegeket visszafordítani oda, hogy tényleg egy közösséget tenni, hogy együtt menjünk el kirándulni. Szóval valami ténylegesen egy csapatot összehozni. Na, ez nem sikerült nekem, ezért tudom olyan jól. Tehát, igen.
Szóval ebbe bele egy pillanatra. Nálunk az Epernél a stáb tulajdonképpen az egyetemi rádió című kurzus embereiből tevődik össze elsősorban. Tehát azok az emberek jelentik elsősorban a stábot, akik ezt a kurzust fölveszik. És aztán, ha szerencsénk van, akkor ezek itt ragadnak. És hát pont ezen gondolkodunk most, hogy hogy lehetne ezeket az embereket itt ragasztani. Hiszen én azért vagyok itt, mert számomra ez az óra egy nagyon jó buli volt. És azt gondolom, hogy az egész rádiónak egy ilyen hangulatban kellene működni, hogy egy jó buli legyen, ahova bejövünk, és alkotó szellemben, alkotó közegben tudunk dolgozni. És hasonló problémáink vannak nekünk is, hogy jönnek az emberek, eltűnnek az emberek, nem készülnek el a műsorok, amiket megálmodtunk az első lelkesedésben, és azon gondolkodunk, és nem tudom, hogy van-e ilyen tapasztalatotok, és ezért hoztam ezt fel, hogy arra gondoltunk, hogy például műhely munkát csinálnánk. Tehát hogy azt mondjuk, hogy minden szerdán, mit tudom én, 7-től, vagy 4-től 7-ig, akkor mindenki, aki dolgozik a rádióba, bejön, brainstorming van, közösen megpróbálunk egy utat kijelölni magunk elé, hogy mennyire van ilyen tapasztalatotok. Mert azt gondolom, hogy ez talán egy jó módja lenne annak, hogy elinduljunk egy közösség felé is például.
Igen, bocsánat, hogy ugyancsak én szólok. Azt hiszem, hogy erre mi is hamar rájöttünk, vagy hát nem, hát erre rájöttünk, és azt mondtuk, hogy hetente egy nap mindenki ugyanabban az órában találkozik. Tehát az egész csapat. És akkor megbeszéljük azt, hogy hogyan is lesz a következő héten. Na most természetesen ugye egy fiatal gárdával dolgozni, és még diákokkal is, nem egyetemistákkal, hanem gimnazistákkal, még ez is nagyon nehéz volt. Mert nagyon nehéz volt összefogni azt, hogy most hogy is lesz, melyik műsorok, mikor, hogyan, ténylegesen ki hogyan fogja tudni csinálni. Ugyanúgy, ahogy önök is nagyon jól tudják, hogy egy műsor, azt jól meg kell szervezni. Tehát ez a kisközösségi rádiózás, ez ténylegesen nehéz. Egyrészt a pénzháttér miatt, a frekvencia, az adónak a sávja, rengeteg dolog befolyásolja azt, hogy máskülönben ténylegesen ugyancsak azok, akik Amerikába vagy Olaszországba, ugye ott nagyon sok kisközösségi rádió van, ott is önkéntesek dolgoznak a rádiókban. Az az igazság, hogy ott van pénzügyi háttér is. Azért itt is van, csak meg kell találni azokat a projekteket, amelyekre pályázni lehet, úgy elkezdve az uniós pályázatoktól az itteni hazai pályázat, meg kell keresni az alapítványokat, meg hasonló szervezeteket. És
igen? Olaszország fölmerült, csökken Olaszországban a kis rádiók száma, ezek nagyrészt illegális rádiók voltak. Egy konkrét példát a Görögországot, amit nem lehet párhuzamba hozni Magyarországgal, de valahol mégis, ott is több 1500-ra teszik most, hogy hány rádió van, ugyanakkor a lakosságra, mint nálunk, és ez is valószínűleg a felére fog csökkenni nagyon gyors időn belül, mert ezek mind illegális rádiók, ott nem volt szabályozás, vagy ilyen káosz volt a szabályozásban, de most már megfogják őket. És ezek kis helyi rádiók voltak, viszont ott nem létezik az a műfaj, hogy közösségi vagy kisközösségi. Egyik sem létezik, van kereskedelmi, meg van közszolgálati. De mégis a kis helyi, ezek a pici kereskedelmi rádiók, amik tényleg egy városrész szolgálnak ki, vagy egy szigetet, egy pici szigetet, azok közösségiként funkcionálnak valahogy, de csak zenét adnak és reklámokat. Tehát ez egy egészen más szemlélet ennek. Az ingyenességről viszont, ami Görögországban érdekes, azt mondják, hogy a nagy országos kereskedelmi hálózatokban is az jellemző, hogy a végzős egyetemről kijövő, vagy kommunikáció szakos, vagy újságírónak készülő diákokat akár 2-3 évig is ingyen foglalkoztatják, hogy ami nekik megéri, csak azért, hogy benne legyen a életrajzukban, hogy ennél a nagy rádiónál voltak. Tehát ingyen dolgoznak, rengetegen a kereskedelmi rádiókban, és professzionális műsort csinálnak, csak a presztízs miatt. Tehát ez teljesen idegen a mi szemléletünktől, de mégiscsak létezik valahol.
Én azt hiszem, most ugyancsak visszagondolunk a kisközösségi rádiózásra, hogyha ha belegondolunk, nem igazán tudjuk meghatározni azt, hogy mi is az, hogy kisközösségi rádiózás. Mert hogyha itt valaki tudja, akkor kérem, hogy mondja el nekem, mert bizonyos kiadványok már születtek Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetétől, elkezdve az ORTT-től, most látom, hogy itt is önöknek is már van bizonyos dolog, de hogy egyértelműsíteni lehetne, mert a kereskedelmit azt lehet, szerintem legalábbis. De ez a kisközösségi, ez valahogy ott lóg a levegőbe, legalábbis Magyarországon.
Szerintem nem olyan nagy baj ez, hogy nem tudjuk definiálni, de csináljuk. Tehát a teleházzal ugyanez volt a helyzet. Éveken keresztül nem tudta senki megmondani, hogy mi is pontosan a teleház, de mégis több száz helyen jól-rosszul, de valahogyan valamilyen irányba megy a dolog. Itt a műhelyre visszatérve, nálunk is ez volt, hogy legalább hetente egyszer összeültünk, így kezdtük a hetet. Szerintem egyetlen egyszer nem sikerült azt elérni, hogy mindenki ott legyen. Úgyhogy ez egy ilyen reménytelen, sziszifuszi ügy, amit hát csinálni kell, de valószínűleg, hogy nincs tökéletes recept, aminek pontosan ez az önkéntesség ezen fordul meg a dolog, tehát nem követelhető. Szabályozott az önkéntesség, ahogy te is mondod, de lényegében, amit a Puskás rádióból, a Cool FM mondott az előbb a srác, hogy kemény kézzel kell fogni. Én nem tudom kemény kézzel fogni azokat az önkénteseket, akik tulajdonképpen szívességből csinálják, pontosabban hát azért csinálják, mert belekóstoltak, és most benne ragadtak, mert lehet, hogy minden reggel nem szívesen csinálnák már maguktól, de miután a rádiónak minden reggel kell szólni, innentől kezdve ez egy kötelezettségé vált, ami nagyon kétélű dolog, hogy szeretem is, de hát azért a kötelességet azt az ember nem feltétlenül örömmel veszi a nyakába, tehát ez nem tudom, hogyan kell ezt hosszú távon kezelni, tehát ezzel most küszködünk. A műhely kérdésre visszatérve az lenne a jó, hogyha nem csak a helyi ilyen egyéni műhelyek mennének, hanem ezt tágabb körben meg tudnánk valósítani. Tegnap a Szarámának az ügyvívői beszélgetésén arra lukadtunk ki, hogy augusztusban csináljunk olyan műhely képzést, vagy műhely találkozónak mondhatjuk, ahová kisközösségi rádiósokat várunk. Valószínűleg nálunk az Őrségben lenne ez legalább egy hetes programmal. Ennek össze kellene állítani igazából a vázát, a tematikáját, hogy miről szóljon, hogy hasznosan teljen el az egy hét.
Tehát ez nem újoncoknak szólna, hanem már...
Gyakorlóknak, tehát nekünk, akiknek ezek a hasonló, de mindenhol másképpen jelentkező problémáik vannak. Ezeket kéne összecsiszolni. Szerintem ettől alakulna ki ez a műfaj, amit most kérdőjelezgetünk, hogy mi is ez tulajdonképpen, és nyilván a válaszok is a gyakorlatban.
Mondhatok néhány?
Balázs Péter, hallgatjuk.
Szót az elhangzottakra. Az egyik a stáb értekezlet, ez nálunk is probléma volt. Nem lenne most se szükség arra, hogy itt fizikai valónkban itt üljünk. Vannak annyira korszerűek a mai eszközeink, hogy akár interneten keresztül itt beszélgethessünk.
A konferencia beszélgetés.
Kizártnak tartom, egy konferencia beszélgetés. Bármi is kisüljön. Tehát ez a tele jelenlét, meg az ilyen így dolgok, ez szerintem nem működik. Nálunk, itt kell legyünk
úgy személyesen. Úgy látom, hogy nálunk azért, tehát nálunk a stáb értekezlet nem működött, viszont azt, hogy e-mailben körbe küldöm a dolgokat, az működik.
Más, az más.
Tehát az előrébb viszi a dolgokat, bármi, ami érkezik a rádióhoz, az körbe kimegy mindenkinek, mert a rádió nem a Balázs Péter e-mail címe, hanem a minden önkéntes műsorkészítő a rádió, tehát tudjon mindenki arról, hogy mi történik a rádióban. Használjuk, van Teleház honlap, használjuk a fórumot, használjuk a híreket, föltesszük, amikor itt volt ez a Hajdú Istvános dolog, tehát ami a rádióhoz kapcsolódik, rádió rovatba felkerül, tudjanak róla a műsorkészítők, fórumban meg lehet beszélni dolgokat, ez az egyik. Nagy gondunk volt a tárhely, hogy hova rakjuk föl a hanganyagokat. Ez az egyetemi rádióknál lehet, hogy nem probléma. 3 héttel ezelőtt, június elején találtam meg a radio.staki.hu-t, nem tudom, hallottatok-e erről, a radio.lab.hu-n találtam. Ez valami korábbi kezdeményezés lehet, ott van fönt néhány rádió, valami olyasmi a neve, hogy Közösségi Rádiók Nemzetközi Hangtára, 150 terabájt tárhely van, elkezdtem fölmásolni, eddig 15 gigabájt anyagot másoltam föl az eddigi hanganyagunkat, amiben megkülönbözteti a többi rádiónál megismert hangtártól, hogy mindenféle szöveget hozzá lehet kötni. Tehát az a gondom például, megint a Fix Rádiót idézem, az ő a fixes hangtárral, hogy ott vannak a műsorok, hogy mikor hangzottak el, ott van az anyaguk, de nincs hozzá csatolva, hogy éppen miről beszélgettek benne. Van hideg-meleg zuhanyrózsa 3 órán keresztül, de ahhoz, hogy megtudjam, hogy miről szólt, ahhoz le kéne töltenem, belehallgatni, nem lehet hozzá kulcsszavakat rendelni. Itt ennél a Stakis rendszernél lehet, mindenfélét hozzá lehet irogatni. Ehhez mondanám azt stáb, aztán ez volt most a kivel. Igen?
Nagyon egyszerű megoldás van, ha MP3-ban teszitek fel az anyagokat, az MP3-nak van egy komment mezője, ahova akármennyi szöveget be tudsz írni. Mi ezt használjuk. Tehát a műsor minden információját abba belerakjuk, és egy fájba letölthető az egész. Szöveges túlhangost.
Stakinál még olyan az anyag, hogy lehet streambe rakni, meg lehet letölthetővé is tenni. Tehát én nem szeretném, hogy mindent csak úgy letöltögessenek tőlem, hanem csak hallgassák meg, hogy micsoda. Tehát, hogy ne használják föl máshol anélkül, hogy tudok róla. Kérjék el, hogyha szükséges, oda teszem letölthető formátumba, streamként meg tudja hallgatni. Tehát akkor kénytelen végighallgatni. Tehát ilyen folyamként.
Hát ezt én nem szeretem különösebben, de ízlés dolog.
Majd, ha visszaüzengetnek, hogy nem tetszik nekik, mindenféle statisztikát mutat, melyiket hányszor látogatták, szavazni lehet rá, minden. Tehát rengeteg adatot tesz hozzá, és ehhez kapcsolódó portált is lehetne ott létrehozni, azzal még nem volt időm foglalkozni. Mi nagyon nagy hangsúlyt fordítunk a képzésekre. Tehát, hogy nem minden egyedül a Balázs Péter nyakába maradjon, ne a Balázs Péter legyen a rádió. Most is ott van az egyik, először a gyerekek jöttek, aztán a gyerekek hozták az anyukákat, és most is ott van az egyik anyuka, aki mesét mond fel 17:30, mert ugye 6-tól adás van, és ugyanaz az anyuka már ki van képezve arra, hogy hogyan tudja megvágni a felmondott, de bakis mesét. És így most már 3 vagy 4 lány is van, műsorkészítő van, aki lány létére odaül, és nem a Balázs Péterre várnak, hogy mikor vágja össze a Balázs Péter az anyagot, hanem megmutattuk nekik, hogy hogyan kell használni, és meg tudják maguknak vágni a műsort. Szerintem nagyon fontos ez a képzés. Az e-mail címnél is az történt, hogy aki idegenkedett tőle, azt igenis rábeszéltük. Csináltunk neki teleházas e-mail címet, és most az se lehet kifogás, hogy nincs hol megnéznie, mert meg tudja nálunk nézni a teleházban az e-maileket. És még visszakanyarodva a műhely munkára, még itt visszafelé haladva, hogy nálunk is készült olyan, hogy vannak általános iskolás gyerekek, ilyen kallódó gyerekek, össze vannak fogva egy cirka nevű klubba, és anyák napjára ez a 15-18 gyerek készített egy hangjátékot, Janikovszky Éva, kire ütött ez a gyerek. Ez 81 darab ilyen spotból áll össze, ez körülbelül 6 óra effektív munka volt ezt megcsinálni. Ez is fönt lesz ebben a Stakis hangtárban, és akkor ez felhasználható. Illetve konzerv műsornak szerintem a vallási műsorok azok, amik, tehát azok olyanok, amik bármikor, bárhol eladhatók, mert hely függetlenek. Tehát a baptisták, reformátusok, istentiszteletei olyanok, amik, műsoraik, amik eladhatóak. A többi az mind-mind csupa olyan, ami a helyi dolgokat erősíti és hangsúlyozza ki, a helyi vagy környéki dolgokat.
Köszönöm szépen, Péter. Lát, lassan a végéhez érünk itt az első pesti eperszület első nagyköréhez, amikor itt szemezgettünk egymás tapasztalataiból. Én remélem, hogy mindenkinek nagyon tanúságos volt a beszélgetés. Nagyon megköszönöm minden résztvevőnek. az értékes hozzászólásokat, és egyáltalán, hogy eljöttetek, megtiszteltetek bennünket, és a magam részéről remélem, hogy ezt a beszélgetést valamilyen formában folytathatjuk majd a jövőben is, akár elektronikusan, akár úgy, hogy itt ülünk együtt a stúdióban. Minden esetre most fél órában hallgatunk egy kicsi epert, aztán folytatódik a nagy eperszüret, jönnek majd a műsorbemutatók itt a 97, az FM 97 hú, de jó lesz. Szóval 0-0-án látszik, hogy már elfáradtunk egy kicsit, úgyhogy ezért tartjuk most a szünetet, de búcsúzóul még bemutatunk egy vendéget, ez pedig a Pécsi Remete Rádió, és akkor fél óra múlva ismét élőben innen a Múzeum körútról.
Remete Rádió. Istenkút 87,8 MHz. Remete Rádió Remete. Minden nap délután 4-től este 8-ig. Remete Rádió. Remete. Pécs, Istenkúti Közösségért Egyesület, Fábián Béla utca 9. Telefonszámunk 510-305.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió. Kisközösségi rádió az ELTE bölcsészkarának múzeumkörúti épületéből. FM 97.00.